Nem annyira inkább tanácsot mondanék, hanem arról beszélünk, hogy én hogy gondolkodtam ebbe az időszakba, meg akár, hogy milyen tartalékaim voltak, és nagyon kevés tartalékom volt, de viszont volt egy darab nagyon fontos tartalékom, a megbízhatóságom. Tehát volt egy olyan kép rólam azért az üzleti világba, hogy a Bíros Levente megbízható. És ez például nagyon fontos volt abban az időben, ugye ez 2009-ben volt ez a mínusz 40 milliós időszakom.
Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésében nyerhetsz betekintést, akik vállalják. Az értékteremtés, a nagy célok és a világ jobbátétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözöllek titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast 8. epizódjában. Rövid szünet után új adással jelentkezem, és úgy gondolom, hogy a mai vendégemmel megint igazán magasra tesszük majd azt a bizonyos lécet. Nem is szaporítom tovább a szót, a mai beszélgető partnerem nem más, mint az onlinemarkaboltok.hu és a mögötte lévő cég alapítója, illetve a szemléletváltó vállalkozói közösség megálmodója, Bíros Levente. Levente, üdvözöllek és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Ádám, és üdvözlöm a hallgatókat!
Úgy szoktam kezdeni a beszélgetéseket, hogy bemutatjuk a vállalkozást, meg a vállalkozót. Nagyjából mesélnél arról azoknak, akik esetleg nem ismernek, hogy mivel foglalkozol, kiknek is miben teremtesz értéket a vállalkozásoddal?
Mondom a mai képet. Az Online Márkabolt Magyarország Kft.-nek vagyok a tulajdonosa, és van még egy másik cégem, az Online Group Kft. Ott az online pénztárcával foglalkozunk, ugye az egy ilyen törzsvásárló keresztmarketing eszköz, ahol webáruházakat a vevőkkel kötünk össze, egy platform gyakorlatilag, most már ott ugye 430 webáruház cserél vevőt folyamatosan, illetve több mint 500 ezer userünk van, tehát akik már online pénztárcások, és rengeteges spóroltunk már így a magyar vásárlóknak, azt hiszem, hogy már ilyen 500 milliárd fölött van a spórolás számláló az oldalunkon. Ez egy digitális vállalkozás, az most már 6 éves, és ami nagyon klassz benne, hogy már tavaly nyereséget hozott, tehát akár már osztalékot is tudnánk kivenni, de úgy döntöttünk a tulajdonos társaimmal, ugye még két tulajdonos társam van, akik egyébként volt kollégáim voltak az online márkaboltban, hogy ezt még benne hagyjuk a cégbe egy ilyen tartalékként, és az idei terv az most már ilyen 200 milliós árbevételre van, tehát itt már egy jelentős osztalék fog keletkezni, úgyhogy jövő márciusban már ebből a cégből is lesz osztalékom. A fő cégem ugye az Online Márkabolt Magyarország Kft., ami ugye egy webáruház, illetve most már nem is egy webáruház, hanem több webáruházat is foglalkoztat. Maga az onlinemarkaboltok.hu, igen, ez a fő webáruházunk, ez a kezdő, ami egyébként a legnagyobb árbevételt is hoz, és a legnagyobb eredményességet. Háztartási gépeket állunk online, illetve most már azért megyünk el akár barkács gépek felé, és van egy kis szórakoztató elektronikai termékkörünk is. Nagyon óvatosan terjeszkedünk egyébként, tehát elég tudatosan, nem eszetlenül, viszont arra jöttünk rá, hogy kár csak egyféle irányba eladnunk ezeket a mosógépeket, sütőket, főzőlapokat, tehát egy vevőkörnek, és ezért kerestünk más célcsoportot más üzenettel, és létrehoztunk egy bpraktár.hu beváruházat is, ami most már több mint 1 milliárdos árbevétellel rendelkezik. Ugye maga az egész cég egyébként 2022-ben 5 milliárdos árbevételt ért el, és ez egy nagyon jelentős ugrás, mert 4 milliárdról 5-re ugrottunk, amiben persze az infláció is azért belesegített, de a lényeg az, hogy rendkívül nyereséges, és ugye az online márka volt BP Raktár, és most elkezdtünk ilyen kategória webáruházakat is csinálni, ami megint egy harmadik üzenettel rendelkezik, például, hogy mondjuk mi a mosógépnek a szakértői vagyunk, vagy a mosogatógépnek, a bpraktár.hu az jobban arról szól, hogy raktáron van is magyar cég, tehát az egy olcsó webáruház, tehát aránylag kedvező áron áruljuk, tehát egy 5-6%-kal olcsóbban áruljuk a terméket, mint az online márkaboltban, viszont null szolgáltatással, nagyon automatizált rendszerrel, kevés ügyfélérintéssel, tehát alacsony költségekkel. Itt mondom az üzenet, hogy ez egy magyar cég, és van készleten, és ez egy raktár, itt van elérhető, tehát nem egy ilyen garázs cég, akinek külföldön van esetleg a központja, és majd csak valamikor megérkezik. Illetve most tesztelünk egy új módszert, mert az online márkaboltnak meg ugye az az üzenete, hogy a hivatalos forgalmazó. Tehát ugye ez a biztonságos vásárlás, a közvetlenül a márkától vásárolsz, tehát ott az az üzenet. És egy üzenet, ami nagyon fontos szokott lenni a vásárlóknak, amit nem szoktunk, vagyis nem használtunk még ki egyik webáruházunkban is, az, hogy gyorsan megkapja a terméket. És most csináltunk egy ilyet, hogy tökgyorsan.hu, és az a lényege, hogy pont az az üzenet, hogy tök gyorsan megkapják, tehát hogy akár másnapra tudjuk szállítani, tehát hogy ezt a üzenetet is, és ezt a webáruházat is teszteljük, hisz egyébként nagyon klassz, hogy ugyanazt a raktárkészletet, ugyanazt az infrastruktúrát, ugyanazt a pénzügyi hátteret, mindent tudunk használni egy másik vevőcsoport felé, egy másik probléma tudatra használva. Úgyhogy jelenleg itt tart ez a cégem, az én részvételem már nagyon minimális a cégben, én évente 11 napot járok összesen be, tehát 11 napot, ez egy ilyen 4 hetes ciklusban van, és karácsonykor, amikor nagyhajtás van, akkor nem szoktam menni Pécsre, és a lényeg, hogy egy nagyon önálló menedzsment irányítja, üzemelteti, és ezt a szót szoktam használni, hogy üzemelteti a cégemet, mert hogy az üzemeltetés az, ami egyébként egy vállalkozónak egy elég unalmas szokott lenni, és én igazából ez a jövőépítés, innováció, illetve inkább most már a saját szemletváltó mentorprogramom, ami nálam a fő fókusz, tehát ebben foglalkozok. Én úgy szoktam mondani, hogy az a szlogenem, hogy egész évben nyaralok, közben dolgozok, segítek és tanulok. Tehát ez a fő alaptevékenység, tehát hogy próbálok olyan körülményeket megtenni saját magam körül, hogy tényleg egy nyaralós feelingem legyen, ilyen maga a házam is, ahol lakok, és persze szeretnék utazgatni is, de maga az utazás is ugye, ott is mindig azért a tanulásról is, a gondolkodásra, az ötletelésről szól, hogy mit, hol tudok segíteni a cégeimnek, vagy akár hol tudok a mentorátjaimnak ötletet vinni. Ezeken a cégeken felül egyébként még ingatlan befektetéseim vannak, én ezt úgy gondoltam, hogy ez egy fontos dolog, hogy legyen azért egy ilyen passzív lábam is. Én jellemzően nem lakásokat veszek bérbeadásra, hanem inkább iparingatlanba gondolkodok. Tehát van 2 üzlethelyiségem Pécsen, és egy raktáram Budapesten, amiből egyébként 2 a cégem bérel, egyet pedig egy fodrász üzlet. Ez tök jó, mert igazából azt számolgattam, nagyjából egy 3 millió forintos bevételem tud havonta lenni csak a bérleti díjakból, hogyha az egyik cégem se termel osztalékot vagy fizetést. Tehát igazából nekem ez a biztonság egy fontos dolog volt, hogyha bármi is történik esetleg egy negatív időszak a cégeimbe, akkor is tudjak valamihez nyúlni.
Említettél már itt számokat, mondtad, hogy 5 milliárdos bevételetek volt nagyjából, és bátorkodom megkérdezni, hogy nagyságrendileg mekkora eredményre számítasz, hiszen ez úgyis egy publikus információ, ezt ugye bárki lekérdezheti majd. Tehát mire számítasz? 5 milliárdos bevétel, ahogy mondtad, ez 4 milliárd volt egy évvel korábban, tehát ez egy egész nagy ugrás, és ehhez képest hogy alakul majd az eredménye a cégnek?
Igen, tehát hogy az online márkabolt az iparághoz képest, tehát maga az online kereskedelmi iparághoz képest egész magas nyereséggel rendelkezik. Ez nálunk olyan 3-3,5% között szokott lenni, ami szoktam nézni ugye nyilván versenytársakat, és van például egy magyar nagy globális üzletlánc Magyarországon, és ilyen 0,5%-os nyereségek szoktak lenni náluk. Tehát, hogy rendkívül alacsony, nagyobb az árbevételük, tehát nyilván az a szám így is jól néz ki, csak kicsit veszélyesnek tartom. Tehát nálunk ez a 3-3,5% körül van, ez valahol lánk, akkor ilyen 150 millió forint körül tudok osztalékként hazavinni. Most már elég kevés, tehát egy pár százalékot szoktunk igazából félretenni tartaléknak, tehát mindig azért tartunk be tartalékot, de ugye elég nagy tartalékkal rendelkezik már így is a cég, mert ugye azért az első ilyen, az online márka volt idejében, tehát ugye a cégem az most már 27 éves lesz, tehát de az utóbbi 10 évben nagyon sok tartalékot tettünk félre, én nagyjából ugye 4 éve hozok haza jelentős osztalékot, tehát most már nem teszek nagyon komoly pénzt vissza a cégbe, hanem most már igenis a saját magam örömére és a fejlődésre, a magánfejlődésre, és illetve ezek az ingatlan beruházásokra fordítom a nyereséget. Ugye ez egy normál kereskedő cégnél mondjuk, aki mondjuk importál, azaz ezek a százalékig, akár ilyen 10% körül is föl szoktak menni, és nagyon irigylem őket, és egy szolgáltató cégnél, akár ez 30%-os is szokott lenni, illetve nem konkrétan például az online pénztárcás cégemben, ahogy mondtam, ott ilyen 30%-os nyereséggel számolunk, avval kalkulálunk. Az online kereskedelemben az a helyzet, hogyha neves márkákat forgalmazunk, mint ugye mindenki a Bosch, Whirlpool, Gorenje, Electrolux, és így tovább, ott nagyon nagy a verseny. És mi, mondom, ahhoz képest mi mindig egy egész magas százalékot tudunk kihozni, és egyébként ez egy nagyon komoly változása is sarkalja a mi cégünket, mert pont beszéltünk tavaly a kollégákkal, hogy túl jó az én cégem, túl jók a munkatársam, túl jó a csapat ahhoz, hogy ilyen kvázi kevés nyereséget termeljünk. Tehát magyarul, hogy egy másik termékkörbe ez a csapat sokkal nagyobb eredményt tudna létrehozni. Úgyhogy elindultunk abba, hogy a meglévő termékkört megtartva elkezdünk saját márkát forgalmazni, tehát létrehozunk egy saját márkát. Van egy ilyen márkánk, márka nevünk, hogy Homefort, ez már is el is indult egyébként, tehát ez egy működő márka, már terméket árulunk rajta. De elmegyünk abba az irányba, hogy majd kidolgozni egy olyan termékskálát a cégbe, ebbe a Homefort márka alá, aminek mi tudjuk az árát kalkulálni, egyáltalán az ár szintjét, a szolgáltatását, a minőségét, tehát egy olyan termékkör tudunk, ahol akár tényleg egy ilyen 5-6%-kal több árést, ezáltal több nyereséget fogunk tudni létrehozni. És én úgy gondolkodok, ezt a kollégákkal szoktam így megbeszélni, ugye van egy menedzsment a csapatban, egy ilyen 7-8 fő, hogy ha most csak azt a 3,5%-ot csak duplájára tudnánk növelni, tehát 3,5%-kal megnövelnénk, és 7% lenne, tehát az egy fantasztikus, ugye az egy 350 milliós, ugye mondjuk egy 5 milliárdnál nyereségességet hozna, amivel ugye az, hogy oké, persze nyilván tulajdonosként én is többet vinnék haza, de hogy mennyivel jobb, még jobb minőséget, még nagyobb megbecsülést tudnék adni a csapatnak, a kollégáknak, még mindenben még tudnánk szebbíteni az egész cégnek a belső, akár kinézetét is, meg a működését is. Tehát igazából az a lényeg, hogy mindenre sokkal még több pénz jutna, itt se jut kevés, hisz Mercedes teherautókkal járunk, tehát hogy van 12 Mercedes teherautónk, tényleg mindenkinek jó fizetése van, aki pályázott autóra, szolgálati autója van, tehát tényleg nagyon szép így is a cég, de azért nyilvánvalóan még lehet jobbá tenni a dolgokat, úgyhogy az árbevétellel, nyereséggel kapcsolatosan, mondom, ez a helyzet, szeretnénk azért ezen javítani, és azt vettük észre, hogy ha versenymárkákat forgalmazunk kizárólagosan, akkor itt valószínűleg meg fogunk rekedni, sőt, el tudok képzelni egy olyan állapotot, és amikor már akár a beszállítóinkkal is majd versenyezni fogunk, tehát már ők is majd ilyen akár webáruházakat nyitnak, és erre már ugye egyébként látszik is, hogy van már példa, és azért kicsit el kell mennünk abba az irányba, hogy legyen egy olyan márkánk, egy olyan termékkörünk, ami önmagában már megvédhető hosszú távon a cégen belül. Ugye ilyenek azért már léteznek manapság is, például Alinda, aki ugye csak saját márkás terméket forgalmaz, vagy Kütyű Bazár, tehát nagyon sok olyan elkereskedő cég van, több milliárdos árbevétellel, aki nem is forgalmaz versenymárkákat, csak saját márkás termékeket. Úgyhogy nekünk is az a tervünk, hogy azért egy idő után akár a feléért is az árbevételünknek már egy ilyen sokkal magasabb árrésű, nyereségszintű termékkörökkel egészítsük ki.
Köszönöm, hogy ilyen nyíltan megosztottad azt, hogy milyen eredményeitek vannak, illetve ami még különleges, hogy ugye beszéltél sokat a terveidről, és nem az van, hogy te most itt elbújsz és megbeszélitek a kollégákkal, hogy milyen jó dolgokat kitaláltatok, és akkor majd megcsináljátok, hanem tökre nyíltan beszélsz erről is, amit ugye ha hallgat egy konkurencia, akkor akár ne is tud másolni, de tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű. Megragadnék egy gondolatot, ugye itt beszéltél a nyereségről, és arról, hogy milyen jó lenne, ha mondjuk 3,5% helyett majd 7% lesz ez a nyereség, hiszen most is tök szép számokat hoztok, de hogy abból mennyi jó dolgot lehet majd csinálni. És akkor erre szeretnék rákérdezni, hogy szerinted miért fontos a nyereség, és hogy mindig ilyen nyereségfókusszal dolgoztál, meg gondolkoztál, vagy ez volt egy pont, vagy történt valami, ami miatt ebbe az irányba mentél, mint vállalkozó?
Hát nem, mert volt, amikor túlélés fókusszal mentem, tehát ugye 27 év alatt azért nagyon sok minden megtörtént velem. Nyilvánvaló, én is egy ugyanolyan szakmai vállalkozó voltam, mint egyébként a legtöbb mentoráltam, tehát hogy valami szakmából jött, én ugye inkább értékesítési szakmából jöttem, tehát értékesítéshez értettem, a vevőkkel való foglalkozáshoz értettem, de vannak asztalosok, programozó, könyvelő, tehát mindenki valahol egy saját szakmájából jön, és abból lesz vállalkozó, tehát alkalmazottként dolgozott a szakmájába, és abból lett vállalkozó. És nyilván az elején nem is tudjuk azt, hogy egyáltalán a céget az profitra játsszák, hanem azt gondoljuk, hogy hát vigyünk haza valami fizetés belőle, és akkor az egy tök jó. És egyébként érdekes módon még a hitelbiztosító se, aki például a Whirlpool meg a Gorenje felé hitelbiztosít minket, ott is van egy ilyen referensünk, és mondja, hogy hát miért akarok, miért viszek haza osztalékot, mert hogyha nem vinnék haza, akkor még jobban lenne biztosítható a cég. És hát mondtam, hogy ne haragudjon, de nem fizetésért csináltam a céget, tehát nem azért a 4-500 forintos fizetésért, amit havonta hazaviszek, hanem azért, hogy a végén egy jelentős osztalékot tudjak hazavinni, amiből nyilvánvaló tudok gyarapodni. És nyilvánvalóan ez a gondolkodás nekem se volt meg, és lejellemzően a vállalkozóknak a vállalkozás elején ugyanígy nincs meg, hanem azt gondolják, hogy tudjanak hazavinni egy ilyen szép fizetést, mit akár ilyen milliós nagyságrenddel, és gyarapodjon a cég, és csak minden a cégbe gyarapodjon, és legyen egy nagy cég. És nem gondolnak arra ők se, hogy egy végén, egy idő után nem az a lényeg, hogy a cég legyen nagy, és ne a cég legyen igazából, ugye szoktam egy ilyet kérdést föltenni, hogy te a cégedbe akarsz szerelmes lenni, vagy a saját életedbe? És hát az embernek a saját életét kell építeni a hosszú távon, nem a céget. Tehát attól, hogy a cég hatalmas nagy, attól még nem lesz szabadidőnk, nem lesz szabadságunk. Úgyhogy visszatérve igazából a kérdésedre, hogy ezt meg kell tanulniuk a vállalkozóknak, hogy nyilván van egy beruházós, egy befektetős, egy olyan időszak, amikor mindent visszaforgatunk a cégbe, és ez tök rendben van. De ennek nem kell végtelenségig így mennie. Tehát egyszer csak az van, hogy jó, akkor elértünk egy olyan cégszintet, magától is tud növekedni a cég, és akár még hitelt felvéve, akár egy folyószámla hitelt felvéve is lehet például készletfinanszírozást tartani, és ennek a hitelfelvételnek a kamatát belekalkulálni az árrésbe, például tényleg egy importőr cég, ahol magas az árrés, vagy egy gyártó cég, ahol magas az árrés tartalom, ott simán bele lehet kalkulálni a hitelnek a kamatát, és nem kell minden áron ez saját pénzből, saját, ahelyett, hogy hazavinni az ember profitként, mindig csak a saját pénzből finanszírozni a céget. Például az online márkaboltban most már nagyon figyelünk, hogy az árukészletünket azt a beszállítóink finanszírozzák. Tehát magyarul a forgássebességre figyelünk, hogy forgássebessége a termékeinknek az annyi legyen, mint a fizetési határidő a beszállítóktól. Mert hogy egyébként pont az miatt, hogy egy nagyon alacsony a nyereségesség százalék, ezért, hogyha még azt a nyereségességet is mindig csak a készletfinanszírozásra forgatnánk vissza, soha nem vinnék haza pénzt. Egyébként ez egy ilyen iparági standard ebbe a háztartási gépkereskedelembe. Tehát ez nem csak nálam, hanem egy médiamártnál, egy Osannál, bárhol ez így van, hogy mindenhol a beszállítók finanszírozzák a cégnél lévő készletet. Sőt, az ügyesebbek azok egyébként még banknak is használják a beszállítókat, mert mondjuk 60 napra kapják az árut, de sokkal alacsonyabb a forgássebességük, és még mondom, tudják valamiféleképpen bankként is használni a beszállítókat. Mi ebben nem gondolkodunk, de hogy arra jöttünk rá, hogy egy ideig ugye mindig az volt, hogy tényleg a saját haza nem vitt pénzemből finanszíroztam én is a készletet. És utána álltunk át erre a statisztikára, hogy az én beszerző kollégámnak az az egyik nagyon fontos mérőszáma, hogy a forgássebességet a fizetési határidő alatt tartsa, vagy annak a közelébe. Ezáltal nekünk nem kell a saját tőkénket készletfinanszírozással költeni, hanem inkább nyilván innovációra, mondjuk eszközökre, targoncára, raktárszépítésre, és így tovább. Tehát ugye ez, amit ugye minden évben egyébként be is tervezünk, tehát a nyereségünknek nagyjából az egyharmadát beruházásra költjük, amit most lehet nem nyereségnek is nevezni, de nekünk azon felül marad meg ugye a 3,5%. Tehát valahol nagyobb ez egyébként, akkor olyan 5% is lehetne, de mi ezt konkrétan betervezzük, hogy azt mindig elköltjük ugye új teherautókra, targoncára, számítógépre, mobiltelefonra, és így tovább. Úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy a vállalkozóknak egy idő után mindenképpen profitcentrikusnak kell, hogy legyenek, tehát évvégén a fizetésük felett, tehát amit hazavisznek fizetés, meg a dolgozók hazavisznek fizetés, meg elmegy költségbe a cégbe, meg rezsire, meg mindenre, a fölött a végén kell, hogy maradjon egy profit, ami mondom kereskedő cégnél, hogyha nem online, akkor az a 10% körül jó lenne, ha lenne, ha online, akkor a 3-4%-nak már csodálatos, az már nagyon örülhető, gyártó cégnél is jellemzően az inkább már ilyen 15-20%, és a szolgáltató, tehát ahol nincs termék, hanem nincsen árése, ott pedig inkább a 30% környékén kell, hogy legyen, mondom, a végén, tehát egy jól működő cégnél már a profit.
Nagyon jó, amit behoztál, ez a forgási sebesség. Erről Forrai Miki is a beszélgetésünkben sokat mesélt, hogy mennyire fontos ugye a készleteknek a forgása. És ahogy mondtad, ugye simán előfordulhat, hogy egyébként tök jó a cég, meg nyereséges lenne a cég, csak ha lassú a forgási sebesség, akkor egyszerűen cashflow-ba nem működik a dolog, és finanszíroznod kellene, de ha egy nagy összeget, nagy volument kell ugye megfinanszírozni, akkor lehet oda eljutsz, hogy egyszerűen nem tudod se bankból, se hitelből, se saját tőkéből, semmiből nem tudod, mert akkor a volument kell finanszíroznod, annak ellenére, hogy nyereség lenne a végén, csak hát addig el kellene jutni. És akkor, ha jól értelmezem, azt csináljátok, hogy a forgási sebesség, és ugye mondtad, hogy a beszállítók finanszírozzák gyakorlatilag az egészet, hogy mikorra neked ki kellene fizetned a terméket, addigra már be is jött, már el is adtad, és be is érkezett az a pénz, tehát innentől kezdve, ahogy mondtad, tényleg a beszállítóit finanszírozzák a működést.
Igen, tehát ugye ez átlagolva van nyilvánvaló, mert vannak olyan termékek, amik lehet, hogy 3 hónapig is ott vannak a raktár, vagy lehet, 5 hónapig is, viszont van olyan termék, amit megrendelünk, és az már ügyfélnek rendeljük, és ugye mondjuk megjön, és másnap kiszálltjuk, és már be is folyik a pénz, tehát ugye ez egész átlagolva van. Tehát ha azt mondom neked, hogy mondjuk kerek számokkal beszéljünk, mondjuk, hogyha van egy 500 milliós árukészletünk, és mondjuk ezt ugye 45 napra kapjuk ezt az árut, akkor hogy is mondjuk, hogy akkor nekünk az árbevételünknek...
Hát az a lényege, hogy beérkezik hamarabb, ugye, vagy legkésőbb.
Nagyjából igen, bocsánat. Tehát 600 milliós készletnél, hogyha mondjuk 400 milliós árbevétel van egy hónapban, akkor az úgy kijön a 45 napos fizetési határidő, úgyhogy hogy nem kell nekünk finanszírozni. Tehát, hogy nagyjából ennek a számoknak kell meglennie. Egyébként a Forrani kis példa nagyon jó volt, mert ő ugye egy importőr cég, és ő neki például nincs ilyen lehetősége, neki saját tőkéből kell finanszírozni az árukészletet, illetve külső bankkal tudná finanszíroztatni a költséget, viszont ő neki olyan magas az árrész szintje, hogy simán meg tudja tenni, hogy akár ebből a 10%-os nyereségből, mondjuk 3-4%-ot ő mindig visszaforgat készletfinanszírozás növekedésre. És ő mindig hazavisz 6-7%-ot, tehát mi dupláját hazavisz így nyereségként, mint én, hogy nem is költök készletfinanszírozásra, de még egyszer mondom, ez is a különbség egy importőr cég között, hogy ő neki saját magának kell, hogy finanszírozza, mert ő neki, ha kap is fizetés a határidőt, akkor lehet, hogy rövidet kap, vagy nem is tudom most, hogy nála, hogy egyáltalán előre kell fizetni, vagy nem kell előre fizetni, de jellemzően például, amikor Olaszországba hoztuk be bútorokat, ugye nálunk mindig előre kellett fizetni, és azért külföldről lehet, hogy egy hosszú partnerkapcsolat folyamán már lehet, hogy kapott is halasztott fizetést valaki, de jelen nem jelenző ott a 45 meg a 60 napos fizetési határidő.
És akkor, ha jól gondolom, ez egy nagyon fontos, ez egy kulcs dolog nálatok, hogy ez a része, a cash flow része, ez a finanszíroztatás, ez rendben van. Ez mindig így volt, vagy ezen kifejezetten dolgoztatok, hogy ez a része rendben legyen, és ne kelljen gyakorlatilag a cash flow miatt neked aggódnod?
Hát figyelj, volt olyan időszak, amikor a veszteségeinket is a beszállítók finanszírozták, tehát nem véletlenül tudtam lemenni mínusz 40 millióba 2009-be, ugye az pont abból adódott, hogy elköltöttük azt is, ami nem a miénk volt, tehát amit a beszállító finanszírozott magyarul, ugye a hosszú fizetés határidő miatt ugye mindig volt pénz a számlán, persze az egyre csökkent, és ezeket elköltöttük a veszteségeknek a betömésére, és nyilván ezt erről mindenkit lebeszélek, tehát nem ez a normális. És ahogy mondtam neked, hogy igen, egy időben mondjuk nem volt akkora hitelkeretünk se, hogy mondjuk csak, mit tudom én, 20 millió forintért kaptunk a Bostól árut úgy, hogy azt 45 napra kellett kifizetni, és amikor elértük ezt a 20 millió forintot, azt mondták, csak készpénzre tudunk vásárolni, vagy előreutalásra. Tehát ott azért nem is tudtam hazavinni pénzt, mert pont a növekedésnek ez a gátja volt, hogy nem voltunk még annyira biztosíthatóak, mert még picik voltunk, és egyébként ez egy nagyon korlátos időszak volt, mert hogy nőttünk volna, de nem tudtunk több árut venni, hogy több árut eladjunk, ezáltal nem tudtunk többet reklámozni se, tehát tökre ilyen gátolt minket, és akkor még nem voltak ezek a könnyű hitel lehetőségek 10 évvel ezelőtt, mert most azért már ez ilyen szempontból sokkal egyszerűbb, és mondom, ez ilyen szempontból megállított minket, úgyhogy a hitelképesség is egyébként nagyon fontos, és ezért is fontos a profit, mert egyébként a hitelképességet is az alapján nézik meg a bankok, meg a Kavosz is, hogy nyereségképes-e az a cég, és hogyha ott állandó veszteségben van a cég, nem is fog hitel kapni. Tehát hogy lehet, hogy hazavisz a tulajdonos 1 millió forintot havonta, de az év végén pedig nullás vagy ilyen nulla közeli a nyereségessége, akkor azt fogja mondani a hitelbiztosító, vagy a kavosz, vagy a bank, hogy bocs, akkor nem tudlak téged biztosítani, és nem tudok neked segíteni. Tehát a növekedést ez is tudja ilyen szempontból gátolni. Jó, tehát a lényeg az, hogy igen, volt olyan időszak, amikor a mi finanszíroztuk nagy részét, illetve egy nagy, elég magas részét a készletnek, de mondom, most eljutottunk már a szintre, hogy szinte korlátlan mennyiség pénzzel tudnak biztosítani minket, hisz most már ez egy 27 éves cég, 10 éve folyamatosan erős nyereséget termel, tehát hogy nagyon biztonságos cégnek vagyunk titulálva, aztán van ez a biztonságban is ez a AAA kategória, tehát hogy nagyon jó a megítélés. Erre egyébként mindenképpen érdemes hajtani egy cégnek, hogyha nagyba gondolkodik, komolyba gondolkodik, és ezeket szem előtt tartani, mert ahogy mondom, tehát a növekedésnek egyután gátja lehet az, hogyha nem hitelképes a cég.
Abszolút, egyetértek, és akkor ahogy mondtad, emiatt is nagyon fontos, hogy eredményes legyen egy vállalkozás, amellett, amikről beszéltél, hogy ugye a kollégáknak olyan körülményeket teremtesz, nyilván magadnak is magánszemélyként a nyereségből tudsz jó életet, meg jó körülményeket teremteni. Egy harmadik nagyon fontos szempont, hogyha akarod, hogy biztosítsanak téged, vagy hogy akarsz hitelt felvenni, ahhoz az kell, hogy eredményes, nyereséges legyen a cég. Említetted itt, hogy voltál te mínusz 40 milliós állapotban, nevezzük így. Itt a hallgatóknak mondom, hogy most nem megyünk bele a teljes sztoridba, mert azt már más beszélgetésekben elmondtad, illetve ajánlom figyelmükbe a könyvedet, a Mindig többet adni című könyvet, ott is leírod nagyon szépen a sztoridat. Mégis ebben a mínusz 40 milliós témában egy kicsit belekóstolnék, hogy ebben a helyzetben voltál, mínusz 40 millió volt gyakorlatilag az egyenleged, amikor mindent összeadtál, és hogy mit tudsz tanácsolni, akár a saját sztoridat elmeséled, akár már azóta, amilyen tanulságokat meg tudást összeszedtél, hogyha valaki ilyen vagy hasonló helyzetben van, akkor mit tud tenni annak érdekében, hogy ebből kimásszon valahogy? Hiszen ez egy eléggé kilátástalan helyzetnek tűnik, most mindegy, hogy mínusz 40, vagy mínusz 20, vagy mínusz 100, nem is a száma lényeg, hanem az a helyzet.
Nem annyira inkább tanácsot mondanék, hanem arról beszélünk, hogy én hogy gondolkodtam ebbe az időszakba, meg akár, hogy milyen tartalékaim voltak, és nagyon kevés tartalékom volt, de viszont volt egy darab nagyon fontos tartalékom, a megbízhatóságom. Tehát volt egy olyan kép rólam azért az üzleti világban, hogy a Bíros Levente megbízható. És ez például nagyon fontos volt abban az időben, ugye ez 2009-ben volt ez a mínusz 40 milliós időszakom. Ez a mínusz 40 millió ugye azt jelenti, hogy összeadtam a cégvagyonomat, magánvagyonomat, ugye én mennyit tartoztam banknak, meg bárkinek, beszállítóknak, nekem esetleg valaki tartozott, és összeadtam magánvagyonomat, minden is mínusz 40 milliós volt a szám. Tehát ez a mínusz 40 milliót is a beszállítók finanszírozták egyébként, csak meg a bank. Tehát azt hiszem, egy 20 milliós folyószámla hitelem volt, és a maradék 20 milliót pedig ugye aránylag próbáltuk gyorsan pörgetni az árut, ami jött hozzánk a 45 napon belül, tehát hogy a maradék 20 milliót azt finanszírozta, de hát egyre nehezebben, és ugye nyilvánvaló mindenkinek tartoztam. De ami nagyon fontos, hogy amikor jött egy lejáró számla, én egyeztettem a beszállítómmal, egyeztettem a bankommal, próbáltunk mindenféle megoldást, például visszavittünk árut a beszállítónkhoz, visszavittünk akár a konyhastúdióval mintát, tehát egy nagyon jó együttműködést, nem bujkáltam. Én mindig szoktam mondani, hogy a megbízhatóságomat szerintem egyébként nagyon jól jellemzi, hogy nekem 1996 óta ugyanaz a telefonszámom. Tehát, hogy nem változott, nem kellett nekem bujkálnom soha. És ez adott egy nagyon komoly alapot ahhoz, hogy túl tudjam élni ezt a mínusz 40 milliót, amiben nem volt tartalékom, nem volt tudásban tartalékom egyébként, tehát semmi, nyilván pénzügyileg semmiféle tartalékom nem volt, semmi, és nem volt akár szívemben, lelkemben se semmi tartalék. Tehát, hogy abszolút csak pénzorientált voltam, manapság ugye már egészen máshogy gondolkodok, ugye maga ez a Mindig többet adni könyv cím is onnan adódik, hogy tényleg inkább az adásba gondolkodok, ott meg nyilván csak abban gondolkodom, hogy kapjak. És igazából nálam ez volt az, ami túllendített rajta, és azért ne felejtjük el, hogy van egy olyan közmondás, hogy aki időt nyer, életet nyer, és én valamilyen módon ezáltal, hogy a beszállítóim és a bank finanszírozgatott, tehát így próbált életben tartani, én valamilyen módon nyertem egy időt. És ugye nekem nem is az online márkabolt volt az első webáruházam, hanem egy Netolcsóbb nevezetű webáruház, ami kifejezetten arról szólt, hogy nagyon olcsó házhoz szállítással elkezdtük pörgetni az árut. Ott megjelentük a neten, és azáltal, és itt volt a, hogy gyakorlatilag megint banknak használtuk a beszállítónkat, hogy megrendeltük az árut a beszállítótól, nagyon gyorsan kiszállítottuk, nagy mennyiségbe, ezáltal Egyébként valóban egy pár hónap után már nem voltak lejárt számláim a beszállítóknál. Nem volt nyereséges a biznisz, de hogy az árupörgés gyorsasága miatt nem volt ez a Damoklész kardja a fejem fölött, és ez egy nagyon fontos dolog volt, hisz biztos 40 milliónál a 2009 év elején én remegve voltam, és nem tudtam igazából komoly dolgokat átgondolni se, hisz egy olyan állapotban voltam, hogy ott nem lehetett jövőt tervezni. Viszont 2009 év végére ez a netolcsóbb olyan szinten beindult, hogy mondom, nem nagy nyereséggel, tehát hogy volt árés rajta, de nagyjából az árés elvitte a költségeket. Viszont azáltal, hogy kicsit megnyugodhattam, és persze láttam, hogy nem ez lesz a hosszú távú megoldás arra, hogy a mínusz 40 milliót te dolgozzam. Ráadásul egyébként a beszállítom is azért prüszköltek, hogy egy kicsit ár erodáló a netolcsóbb webáruház, nyilván neve is ugye ezt üzente, hogy nem ebbe gondolkodnak hosszú távon, és félni lehetett esetleg, hogy megszakítják a kapcsolatot, vagy egyáltalán akadályozzák a működésünket. Viszont olyan állapotban voltam, hogy el tudtam kezdeni gondolkodni tudatosan azon, hogy na akkor hogy kellene, mit kellene csinálni. És ugye nekem mindig volt a fejemben, és mindig úgy csináltam a vállalkozásomban, hogy megnéztem, hogy mi az, ami megy manapság mondjuk az interneten, és hogy lehet ebből valahogy más vagy jobbat csinálni, különlegesebbet, egyedit. Ugye az egyedi, az mindig imádom, hogy az egyedit megcsinálni. És én ahogy dolgoztam egy multinál, a Pellegrini cégnél, ott annak a cégnek volt egy mintaboltja Budapesten, ami a legdrágább volt egyébként az országban, tehát minden csak listaáron árult. Ezek a Pellegrimek, ezek még egy tűzhelyek voltak, sütők, főzőlapok, párelszívók, és mégis hatalmas nagy forgalom volt abban a mintaboltban, és listaáron nagyon sokan megvásárolták. És azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne megcsinálni azt, hogy tényleg egy ilyen mintaboltot, márkaboltot az internetre vinni, és ugyanazt adni. És igazából ebből született meg az, hogy csináltuk ezt a Bosch online márkaboltot, illetve boschmarkabolt.hu domain nevet ugye lefoglaltuk, és elkezdtük a Bosch-sal ezt csinálni, és ott volt, hogy elindult a forgalom is, tehát nagyon jól vette a piac az, hogy van ilyen, hogy boschmarkabolt.hu, és volt végre árés is rajta, tehát nagyon jól működött, és ez volt az, hogy ebbe éreztük, hogy na akkor ebből már a mínusz 40 milliót is le fogjuk dolgozni. Az egy más történet, hogy rögtön szólt a Bosch pár hónap után, hogy akkor ezt tüntessük meg, mert hogy védett márka név, és ezt nem lehet csinálni. Végül is ebből alakult ki, hogy akkor kitaláltam, hogy jó, akkor nem lesz benne a márka névek a mi domain nevünkbe, hanem onlinemarkaboltok.hu, tehát egy biankós márka név, ami mellé elé lehet bármikor tenni egy másik márkát, hogy Whirlpool online márka volt, Bosch online márka volt, Electrolux online márka volt, tehát ez a biankós márka név stratégiát indítottuk el, és ez sikeresen ugye azóta is működik, de a túlélésben azt így tudtam megoldani, tehát még egyszer volt egy nagyon fontos bizalomfaktorom, tehát ezt például üzenem a vállalkozóknak, hogy ezt mindig is tartsák föl maguk körül, mert nem tudják, hogy mikor lesz szükség rá arra, hogy ők megbízhatónak legyenek titulálva az üzleti világban. A másik tényleg valahol ez az, hogy időt nyerni, ahhoz, hogy az ember okosan tudjon gondolkodni, és persze megtalálni azt a hosszú távú stratégiát, ahol már nem csak az időnyerés, mert ugye ezt azért nem sokáig lehet csinálni az, hogy így, ez egy piramis játék, tehát hogy ha sokáig csináljuk azt, hogy beszállító finanszíroz, hanem ott meg kell találni valóban azt a részt is, ahol már nyereséget lehet ugye termeltetni a cégbe. Ami nekem egyébként utána, amikor már elindult ez az online márkabos stratégia, az, ami ott nekem egy nagyon komoly áttörést hozott, az, hogy elkezdtem fejleszteni magamat. És ez az, ami mindent visz. Tehát abban az időben nyilván, amikor nagy szarban voltam, nem tudtam abban, hogy magamat fejleszem, ott nekem azon kell dolgozni, hogy kimásszak ebből a bajból, de az, hogy ezt hosszú távon fönn tudtam tartani, ezt, ami most van, és ezt föl tudtuk tornázni 5 milliárdra, ez már mind a saját fejlődésemnek az eredménye, és ez nem csak pénzügyi fejlődés, vagy marketing, vagy sales, vagy elkereskedelem, hanem itt már azért bejött az emberi fejlődés is, hogy most már ugye nem pénzcentrikus vagyok, hanem sokkal jobban ugye azt szoktam mondani, hogy én egy olyan céget szeretnék, ahol mindenki boldog a cégbe. Mind a munkatársak, mind a vevők, mind a partnereink, és nyilván mind a tulajdonos is, tehát én is szeretném jól érezni és boldog lenni a cégbe, de hogy sokkal jobban most már ez a gondolkodásmódom, és ezt tudott elvinni ahhoz, hogy most már csak 11 napot dolgozok a cégbe, és hatalmas nagy árbevétellel van a cég, és most már évente egy ilyen 150 millió forintos osztalékot haza tudok vinni a cégből.
Ahogy mondtad, így te is összefoglaltad, hogy akkor ez nagyon kulcs volt ebben az egészben, a mínusz 40 milliós gödörből való kimászásban, hogy megbízható voltál. Tehát gyakorlatilag volt egy ilyen személyes márkád már akkor is, aminek ez egy eleme volt, hogy a Bíros Levente megbízható. És amit még említettél, és ez fel is volt nekem írva már a beszélgetés előtt, hogy mindig azt keresem, hogy miben tudunk jobbak lenni a többieknél. És hogy ezt kezdted el akkor is keresni, hogy miben tudsz jobb lenni, miben tudsz egy kicsit más lenni. És kicsit erre, ebbe az irányba eveznék, hogy az online márkaboltoknál most már nem arra törekedtek feltétlenül, hogy minél olcsóbbak legyetek, meg hogy ti legyetek a legolcsóbbak. Ahogy mondtad, van most már egy ilyen, nevezzük üzletágnak, van egy ilyen üzletágatok, ahol az olcsóság a lényeg. És hogy szerinted mi lehet ez? Mi az, amiben jobbak tudunk lenni? Hogy tudod te azt elérni, hogy egy ilyen piacon, ahol azért az ár az elég fontos tényező, nem ti vagytok a legolcsóbbak, és mégis megy a szekér, mentek előre. Mi az, amivel ti többet tudtok adni, ami miatt én ki fogom nektek fizetni a magasabb árat is egy mosógépért, vagy akármiért?
Ugye maga a vállalkozónak kell egyszer az agyába ezt átállítani, hogy nem az ára fontos. És erre olyan példát szoktam mondani, hogy ha elviszem egy első randira egy lányt, akkor ugye nem azt nézem, hogy hol olcsó a húsleves, hanem azt nézem meg, hogy hol, melyik étterem néz ki jól, vagy melyik az, amiről jókat hallottam, vagy ahol sokan ülnek benn, vagy ahol jó az értékelése. Tehát, hogy az emberek, tehát a vállalkozóban sokszor az van benne, hogy akkor jó, hogyha olcsó. És ez nem jó gondolkodás, mert egyrészt az olcsónál mindig lesz olcsóbb, tehát hogy az semmiképpen sem egy jó irány. Nyilvánvalóan van egy olyan vevőkör, aki tényleg utazik a legolcsóbb árakra, de ez nem mindenki. Tehát nem mindenki, sőt, aki megégette már magát olcsó árakkal, az már azért nem gondolkodik a legolcsóbba. Ami fontos ebbe az egyediségbe, hogy olyanra kell kialakítani az egész cégnek a marketingét, vagy az üzenetét, hogy alma és körte legyen. Tehát a konkurenciánk a körte, mi az alma vagyunk, nem lehet kilóra összehasonlítani, hogy mennyibe kerül, mert más az ára. Tehát más, nem, meg különböző a cucc. Tehát nálunk nem a mosógép a termék, nem a sütőfőzőlap hűtő a termék, hanem az online márka volt a termék. Tehát a sütőfőzőlap hűtő az pont ugyanaz, mint a MediaMarktban, vagy a mit tudom, Emagon. Pont ugyanaz. A körítés nem ugyanaz. A kiszolgálás. Tehát azért mondom, nálunk ez az online márka volt, maga az egész kiszolgálásnak a stílusa, a hangulata, a hozzáadott értéke. Ugye szokták mondani, hogy az online márka volt, élmény a vásárlás. De pont ma küldött át a kolléganőm egy e-mailt, ugye folyamatosan kapjuk ugye a vásárlóktól az e-mailt, hogy tényleg óra pontosan érkezett a munkatársunk, ugye egy órás intervallumban, tényleg kicsomagolta a készüléket, fényképes, mit tudom én, e-maileket kap, hogy kivel beszél, kivel egyeztet. Tehát hogy olyan jött, amit, és látunk legalább az online márkában, legalább 10 olyan dolgot föl tudok sorolni, ami nincsen a versenytársunknál. Innentől kezdve tényleg egy szőlő és egy grapefruitot, ha akarnak összehasonlítani, nincs mit összehasonlítani. Tehát nincs, az egyik a szőlő, a másik a grapefruit, ha valaki egyiket szereti, akkor oda megy. És nyilvánvaló, az online márkaboltban mi választottuk egy szűk célcsoportot, mert nem lövünk mindenkire. Tehát aki árvadász, az nem hozzánk jön. Aki az árgépen nézi, vagy az árukereső a legolcsóbbat, az nem hozzánk jön. Aki szeretne biztonságosan a hivatalos forgalmazótól vásárolni, magas garanciával, órapontos szállítással, gyorsan megkapva az árut, a teljes árukínálatból választva, tehát hogy nem csak egy pár mosógép van csak kicsemegézve mondjuk egy Bosch-nak a kínálatából, szeretne egy szakértővel egyeztetni előtte, hogy tényleg az a mosógép való neki telefonon, tehát egy telefonos, akár szeretné nem online leadni a megrendelést, hanem telefonon bediktálni a vevőnek az adata, vagy bocsánat, szeretné a saját adatait telefonon bediktálni az értékesítő munkatársaimnak, és nem pötyögni, mert mit tudom én, már nem akar már 32. regisztrációt létrehozni, nem tudom hányadik webáruházba. Aki szeretne akár mondjuk az online pénztárcájával tudatosan, folyamatosan, kedvezményesen vásárolni, akár az online márkában, vagy a másik 430 webáruházba. Tehát értitek, ennyi különlegességet teszünk bele az online márkaboltba, és innentől kezdve van egy célcsoportunk, aminek viszont pontosan ugye megfelelünk, és ráadásul most már egy olyan nagy vevőbázist alakítottunk, ugye több mint 200 000 vásárlója van az online márkaboltnak, akik ebbe szerelmesek, ebbe a kiszolgálási módszerbe, és egyébként mindig sajnálkoznak is, hogy ugye, hogy más webáruházban nem ezt a kiszolgálást kapják, mert ugye nyilván élelmiszer például nem árulunk, meg nem árulunk könyvet, és hogy nagyon sok webáruháztól ugye ezt a szolgáltatást várnák el, tehát egy kicsit ez egy ilyen minta is az ő részükre. Úgyhogy minél több egyediséget, ugye mindig azt mondom, hogy legalább egy legyen, egy markáns egyedisége legyen a cégnek, aki elkezd mondjuk versenyezni egy versenytársával. Ugye én szoktam is kérdezni ugye a mentorlátjaitól, oké, miben különleges a te céged, miért tőled vásároljak, és jellemzően ugye nagyon átlagos dolgokat szoktak puffogtatni, és igazából nincs valóban egyediségük. Úgyhogy bátran meg kell keresni ezt a különlegességet, egyediséget, nem például a saját szállítás. Saját teherautókkal, saját felirattal, két saját kollégánk szép ruhába, az én cégemet képviselve, beszélve az ügyféllel, saját maguk ketten fölviszik a gépet. Nálam, hogyha ide hoznak a GLS, vagy bárki bármit, mindig egy ember jön. Egy ember jön, az nem tud egy mosógépet fölcihelni, ott segíteni kell, vagy leteszik az ajtó előtt. Tehát sok-sok olyan extra szolgáltatás van. Ez egy bátor döntés volt például a saját szállítás. Ez egy bátor döntés volt, hisz nekünk teherautókat kellett venni, rengeteg szállító munkatársunk van, ezzel nekünk a skálázhatóságunk egy kicsit azért ilyen szempontból lassul. Tehát van egy csomó kockázat benne, viszont nagyon nagy a marketing ereje, a marketing üzenete, akkor azt mondom, hogy saját szállítóink viszik ki a készüléket, kicsomagolják, beüzemelik, na itt a következő különbség. Tehát nálunk például egy mosógépet be tudunk üzemelni a vásárlónak, és amikor kiszállítottuk, 5 perc múlva tudja használni a mosógépet. Tehát ez megint egy egyediség. Tehát, és ebben kell egy picit bátornak, és meg hát sokszor elég kreatívnak lenni. Tehát valahogy dobozon kívül megnézni a dolgokat, vagy egy másik iparágból átvinni egy olyan ötletet, egy olyan működő szisztémát, ami ott működik, de itt elképzelhetetlennek tűnt. És akkor így meg lehet ezeket az egyediségeket találni. Tehát a lényeg az, hogy ne alma az almával lehessen összehasonlítani, mert ott valóban az ár fog dönteni. Ha nagy különbségek vannak, ott már nem az ár fog dönteni ebbe.
Akkor igazából mondhatjuk, hogy ti csúcsra járatjátok az értékalapú gondolkodást, és ezt aztán az árazásban is érvényesítitek. És az jut eszembe, hogy mondtad itt, hogy az egyik nagy konkurencia mondjuk 50%-os bevételarányos eredménnyel működik, nálatok ez mondjuk 3,5, és valahol ez lehet a különbség, az, hogy milyen szolgáltatást nyújtotok kereskedő vállalkozásként, egyszerűen olyan élményt, meg olyan szolgáltatást nyújtotok a vevőknek, hogy van köztem mondjuk 3%, de ahogy mondtad, van az 4-5%-nyi különbség is, csak nyilván ti azt visszaforgatjátok végül is azért, hogy aztán a jövőben is ezt a szolgáltatást egyrészt tudjátok szinten tartani, másrészt tudjátok fejleszteni.
De itt azért hozzátéve, hogy a hatékonyság is nagyon fontos, hogy egy céget milyen hatékonyan tudnak működtetni. Tehát nálunk például az igazgatónőm, ő nagyon komoly hatékonyságnövelést hajtott végre a cégbe, és azért is lehetett az eredményt. Tehát egy nagyobb árbevételű, viszont nem annyira hatékony cég is tud egy ilyen alacsonyabb eredményességet produkálni. És még egy dolog, amit mondtál, és ezt jól mondtad, hogy ugye ez a hozzáadott értékkel, tehát ez az értékalapú gondolkodásnál, hogy itt elkövetik a vállalkozók azt a hibát, hogy egyre értékesebb, amit adnak, egyre jobb a márkájuk, egyre jobban kicsiszolták a saját szolgáltatásokat, és az árszintjüket nem emelik hozzá. Tehát meghagyják azt az árszintet, ahol indultak. Mert tök rendben van, hogy amikor indul egy induló cég, egy könyvelő, egy asztalos, akkor nyilvánvaló ott valahol egy ilyen kedvezőbb árszinttel indul el, hisz ő is még gyakorol, tehát valahol ez a pilot működés van, és ott nyilvánvaló, ott azért a kedvező árral el lehet indulni. Így volt az én konyhastúdiómban is egyébként, ilyen 50-100 000 forintos konyhákat adtunk el, ez tök jó volt, mert azon kigyakoroltuk, hogy működik egy konyhastúdió, és utána pedig mentünk fölfelé, és egyre drágább olasz bútorokat árultuk, és így tovább, és nyilván azokat nem lehet már 50-100 000 forintért árulni, hanem magasabbakat, és igenis, sajnos volt, hogy elvesztettünk régi ügyfeleket, nem jöttek már vissza hozzánk vásárolni, mert ők az 50-100 000 forintos kategóriához voltak szokva. Tehát magyarul attól félnek a vállalkozók, hogy fölemelik az árszintjüket, tehát nem az ár, ez nem áremelés, tehát nem avval áremelés, hogy emelt a beszállítód és azért, vagy infláció volt, hanem eddig kerestél mondjuk, mit tudom én, 12%-ot valamint, és most 20-at vagy 25-öt fogsz keresni rajta, tehát árszintet, árrészszintet emelni, és ezt nem merik megtenni két dolog miatt, ezt most nem hisznek benne, hogy el lehet drágán is adni, kettő, félnek, hogy elveszítek a régi ügyfeleiket. És mind a kettő egyébként benne van a pakliba, tehát igenis el lehet vinni, el lehet veszíteni régi ügyfeleket, ahogy mondtam, én csak konyhastúdiót elvesztettem, de a saját érdekemet kell néznem, és a saját érdekem az, hogy a egy egységnyi ráfordításból nagyobb egységnyi eredményt hozzak. És nyilván egy drágább árazásnál, egy drágább terméknél, nyilván jobb a szolgáltatás is, tehát sokkal jobb a szolgáltatás, többet fogunk hazavinni belőle. Tehát nem szabad leragadni azon az árszinten, amin elindultunk, hanem ahogy erősebb a márkánk, jobb a szolgáltatásunk, jobb a kommunikáció, szebb a kinézete a cégnek, van egy csomó régi vásárlónk, akik már ajánlanak minket, tilos ugyanazon az árszinten dolgozni, mert az gyakorlatilag a saját fejlődésünket gátoljuk meg ebben.
És igazából ez minden iparágra, üzletágra, bármilyen vállalkozásra igaz lehet, amit mondtál, és az jut eszembe, hogy te is így fogalmaztál, hogy ez igazából nem is áremelés, és ha belegondolunk, nem ugyanazt a terméket, ugyanazt a szolgáltatást kapja már a vevő 100 000 forintért, hanem ez már egy teljesen másik, sokkal magasabb érték, ugye erről beszéltünk, hogy érték alapú gondolkodás, tehát gyakorlatilag, ha ugyanannyiért adod, árat csökkentesz a valóságban, hiszen sokkal többet raksz bele, jobb a márkád, jobb a minőség, jobb a kiszolgálás, stb. Lehetne ezt sokáig sorolni, de az ár meg ugyanaz maradt, tehát a végén árat csökkentettél, és te a végén rosszabbul jársz, illetve az jut még eszembe, hogy mondod, hogy a saját érdekedet kell nézni, és ugye a saját érdekedet kell nézni, de ez a vevő érdeke is, hiszen ha te nem leszel boldog, beleteszel mindent, nagyon tuti kis céged van, és kiszolgálod a vevőt, te meg gyakorlatilag ugyanannyi pénzt keresel, vagy még kevesebbet így a végén, akkor ez nem fenntartható, és a végén oda jutsz, hogy nem fogod tudni kiszolgálni a vevőt, nem tudod még jobban kiszolgálni, tehát valahol körbeérez, hogy a saját érdekedet nézed, de ez egyben a vevő érdeke is hosszú távon. Nyilván, ahogy mondtad, nem biztos, hogy ezek azok a vevők, akik a legolcsóbbat keresik, beszéljünk bármiről, de szerintem nem is ezeken a vevőkön tudsz meggazdagodni, meg sok pénzt keresni, meg igazán jó céget
csinálni. Ádám, a szívemből beszélsz abszolút, és ezt pont ezt szoktam mondani, és pont tegnap is voltam egy előadáson, és pont erről beszéltem. Például van egy nagyon ismert szoftveres mentoráltam, egy nagy szoftvernek egyébként egy ilyen magyarországi változatát, vagy egy magyarországi ilyen kis külön hozzáadott modulját ő gyártja, és imádják. Tehát rengeteg felhasználója van ennek a kis extra modulnak, és viszont a srác ugye ezt ingyen és valami nagyon olcsó pénzért adta korábban, és mindenki nagyon elégedett volt, a több ezeres felhasználója van Magyarországon ennek a kis hozzáadott ilyen alkalmazásnak, viszont a srác viszont tök boldogtalan volt, mert nem tud keresni belőle. És mondtam neki, figyelj, mondom, az igazság, hogyha ezt hosszú távon csináld, akkor az ügyfeleiddel is kicseszel. Mert mi fog történni? Van most egy olyan szoftvered, amit ők imádnak, és nagyon sok értéket teremt meg nekik, és nagyon sok pénzt is hoz az ő cégüknek, és hogyha te ezt hosszú távon így csináld, akkor te boldogtalan leszel, sőt, valószínűleg abban is hagyod ennek a szoftvernek a forgalmazását, vagy értékesítését, vagy egyáltalán a bérbeadását, és ezáltal ők igazából nem fognak hozzájutni a te klassz szoftveredhez, és elbukják azt az értéket is, amit a te szoftvered hozott neki. Úgyhogy mondom, hidd el, hogyha csinálsz egy normális árazást rá, amit ők gazdaságosan ki tudnak termelni belőle, akkor ők fognak kapni egy sokkal jobb, egészségesebb szolgáltatót, mint téged, aki örömmel szolgáltat, sokkal boldogabban, sőt, valószínűleg még jobban fog fejleszteni ezen a szoftveren, és ők még nagyobb eredményt fognak létrehozni. Igazából, tehát magyarul, aki nem kéri el az árát a saját szolgáltatásának, az igazából az ügyféllel fog kiszúrni, mert a végén nyilván abba fogja hagyni azt a vállalkozást, ami nem termeli ki az ő életének a boldogságát, hogy úgy mondjam. És ha még egyet visszatérve, amit az előbb is mondtál, képzeld el, hogy ezt a hibát mi is elkövettük, hogy ez az árcsökkentés, amit mondtál. Annak idején egy ilyen 7-8 évvel ezelőtt, amikor az EMAG bejött Magyarországra, akkor ugye elkezdte az ingyen szállítást non-stop hirdetni, mindenre ingyen szállítás volt, és azt mondtuk, hát akkor mi sem tudunk mit csinálni, akkor mi is adjunk ingyen szállítást az online márkodba, és ezt meg is tettük, és én egyébként Miami-ig kellett elmennem, hogy rájöjjek, hogy milyen hülyeséget csináltunk, mert ott volt az, amikor azt láttuk, hogy ott láttam, hogy a szolgáltatás, amit mi nyújtunk ingyen, az nem ugyanaz a szolgáltatás, amit az EMAG nyújt ingyen. És akkor jöttük rá, hogy ugye az EMAG az ingyen szállításban tényleg egy ember odaviszi a ház elé, leteszi és viszlát. Mi ahhoz képest két munkatársal bevittük, kicsomagoltuk, helyére tettük a fürdőszobába a mosógépet, tehát sokkal másabb szolgáltatás volt, és ott alakítottam ki azt, hogy az alapszállítás, tehát kizárólag egy alapszállítás volt ingyenes, az nem is az ugyanazt tartalmazta kb. Mint az EMAG, és viszont hozzá tudtuk adni olyan szállítási szinteket, ami ma is működik egyből az online márkaboltban, ami már fizetős. Tehát az összkomfortos szállítás, ahol például kicsomagoljuk a készüléket, ugye az alapszállításban nem csomagoljuk ki, mi is csak bevisszük a lakásba. Az összkomfortos szállításban, amire elkérünk már pár ezer forintot, ott kicsomagoljuk, és vannak ilyen extra szállítások, VIP szállítások, csomagolagot elvisszük, meg beüzemeljük, meg csinálunk olyat is, hogy ő határozhatja meg, hogy csütörtök 12 óra 13 percre érjünk oda. És az, de az egy, mit tudom, egy 40 ezer forintos szállítás. Tehát vannak, nyilvánból keveset rendelnek, de az összkomfortosból gyakorlatilag a vásárlóknak a fele legalább megrendeli az ingyenes helyet az összkomfortos pár ezer forintért, azért az extra szolgáltatásért. És egyébként mondom, azért Miami-ba jöttem erre rá, amikor elmentük a Orlandóba, a Universal Studio-ba, és ugye volt egy normál jegyünk, az ilyen, mit tudom, ilyen 8000 forint körüli napi jegy volt, és avval lehetett ugye bemenni, és ott csak mondta a pénztárnál a hölgy, hát avval valószínűleg egy ilyen 5-6 dologra fogunk tudni fölülni, mert elég hosszúak a sorok. De van a 70000 forintos jegy, avval viszont a sor mellett elmenve rögtön mindenhova azonnal be tudunk jutni, tehát ez egy gyorsító, és végülis hát fogom a szívva megvettem, hogy a 70000 forintos jegyet, amit tényleg megérte, de itt volt az a dolog, hogy igazából volt egy alapszolgáltatás, amiért persze megkaptuk azt, hogy be tudunk menni, és egy-két dologra föl tudunk ülni, vagy egy-két dologat meg tudunk nézni. És én választottam, mert én akartam azt az extra szolgáltatást, hogy akkor, és én azt mondtam, jó, akkor ezt kérem szépen. Ő csak ajánlotta, nem ez volt a 70000 forintos jegy, hanem volt a másik ajánlat is, és én választottam, és igazából nálunk is a vásárlók ezt csinálják, hogyha nekik arra igényük van, hogy órapontosan érkezzünk, kicsomagoljuk a készüléket, és ellenőrizhesse, hogy nincs sérülés a készüléken, ő kéri a drágább árat. És ez, ami nálam ugye nagyon nagy változást hozott a cégbe, nekem ezek a upsell-ek, ezek az extra ajánlatok, ezek nálunk egy 20-30 millió forint profitot hoz manapság már egy évbe.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ezek az upsell-ek, ezek gyakorlatilag neked nem kerülnek extra költségbe, tehát az ember már ott van, már kivitte, oké, valamennyi időt még eltöltött, de hogy az a plusz fél óra, az nem kerül annyiba, mint amennyit keresel azon, és a végén, ugye megint oda lyukadunk ki, hogy a vásárló is sokkal elégedettebb lesz, és ajánlani fog, és vissza fog jönni, nem azon, hogy te most kerestél, és akkor kapitalisták vagyunk, és akkor hú, de jó, hanem tényleg mindenki boldog a végén, te is, a cég is, meg a vásárló is, meg az embereink is, stb. Egyébként erről az egészről az jut eszembe, hogy hosszú távon igazából csak így tud működni ez a értékalapú gondolkodás és az árnak és az értéknek az aránya, hiszen ha abba az irányba mész el, hogy sokkal magasabb árakat kérsz, mint amilyen az érték, amit adsz, akkor ugye valószínűleg a piac egy idő után le fog szavazni, és akkor ezért fogsz mondjuk úgy sőtbe menni. Ha a másik irányba mész, amit hoztál is példát, ezt a mentorátadat, hogy ugye nagyon komoly értéket adott minimális áron, akkor meg ugye az lesz a baj, hogy a végén ő fogja bedobni a törölközőt, mert egyszerűen kevés pénzt fog keresni, és akkor hiába adja a nagy értéket, hátra fog lépni, tehát megint nem működik a dolog. Tehát hosszú távon tényleg csak az működhet, hogyha az árnak és az értéknek az aránya az rendben van mind a két fél számára. Ami még eszembe jut, csak egyetlen gondolat itt az érték alapú gondolkodáshoz, hogy egyrészt ugye nagyon fontos, hogy látni kellene azt, hogy a vevőnek legyen érték, tehát attól, hogy én, mint vállalkozó azt gondolom, hogy ez meg ez az én értékem, és akkor hű, de jó. Ha a vevő ezt nem értékeli, akkor gyakorlatilag ez nem ért semmit. A másik meg, hogy azért ezt át is kell tudni adni a vevőnek. Tehát nem elég az, hogy valahol a weboldalon leírom, elrejtem, és akkor hát ott van, ott az értéke, ezért kerül ennyibe a dolog. Ezt valahogy át is kell adni. Ehhez tudsz valamit mondani, hogy tudjátok ezt átadni, hogy a vevő megvegye? Tehát gondolom nálatok is ott van a weboldalon, mikor rendelek, hogy milyen szállítást kérek, de mi van, hogyha én nem választom azt, mert azt mondom, hogy biztos hülyeség, meg nem ér semmit, holott ahogy te most itt elmondtad, az tök jó, és nekem átjön, és abszolút így rendelnék, csak hogy lehet ezt átadni a vevőnek az értéket?
Ugye alapvetőleg, ahogy mondtam neked, minden webáruházónak van egy üzenete. Tehát az egy nagyon fontos dolog, ugye az online márkaboltot például nagyon sokan próbálják másolni. Annyiféle ilyen márkabolt van már, és meggyőződésük ezeknek a másolóknak, hogy elég a neve, tehát maga az, hogy márkabolt, beleteszik az, hogy elektromárkabolt, beleteszik, hogy nem tudom milyen háztartási gép márkabolt, tehát csinálnak ilyen márkaboltokat, és azt hiszik, hogy ez elég, és közben ez nem elég, hanem kell mellé az az alátámasztásos szolgáltatás, amit valóban az emberek elvárnak egy márkaboltól. Igazából én úgy gondolkodok, hogy ha bemész mondjuk egy Adidas márkaboltba valamelyik plázába, ott van a fejedben, hogy miért választod azt a márkaboltot, miért az Adidas márkaboltba mész, és miért nem a Players Roomba. Ha valószínűleg az, hogy ott valószínűleg az több, az összes Adidas cipőt, vagy nem tudom, ruhát bemutatja, ott értenek hozzá, biztos eredeti a termék, segítenek a tanácsadásba, van minden méret abból a cipőből, meg a ruhákból. Tehát magyarul, tehát, hogy van a fejedben, hogy mit vársz egy márkabolttól. Na most mi ugyanezt adjuk online. Tehát mi valóban nem csak egy nevet választottunk, hanem valóban, ugye az is a szlogenünk, hogy a hivatalos forgalmazó. Ezzel is alátámasztjuk azt, hogy miért érdemes nálunk vásárolni, és mi ezt tényleg alátesszük azt, hogy segítünk, hogy tényleg a Bosch-nak a teljes kínálata van nálunk, ott a szakértelem is az eszköztárunkban, van nagy készlet is belőle, ami ugye megint egy elvárható egy márkabolttól, mintabolttól, hogy ott, akkor ott azonnal meg is tudja venni elég sok mindent belőle. Tehát, hogy mindent emögé teszünk, és a megjelenésünk is ilyen. Tehát ez az üzenet ez egyszer nagyon fontos, hogy a célcsoport, és amit tényleg akarunk belőle kihozni, azt üzenje a márkánk, a megjelenésünk. Ugye nekünk a weboldal megjelenésünk is olyan, hogy például minden márkaboltunk azt a márkának az arculatát hozza, vagy mutatja, ami tényleg annak a márkának a képviseleti színe, mint piros szín van benne, a Whirlpoolban ilyen feketés, azt hiszem a Gorenjében talán antracit, a Blanco az kék, az Electrux azt hiszem az sárgás, tehát hogy mindegyiknek hordozza maga, tehát megint az üzenet, amit mond. Hát a másik meg nyilvánvaló, ez egy folyamatosan fejlesztendő dolog, ugye ez egy weboldalnál mondjuk, hogyha egy webáruházat nézünk, ott ugye a UX-es szempontok, tehát ott azért nyilván van egy szakértői bázis, aki látja a változásokat, de nyilvánvaló, ugye ők is nézik különböző ilyen hőtérképpel, hogy működnek, látják a vevőigényeket, hogy ez hogy változik manapság online-ba, de egyébként a legegyszerűbb, amit megint nem szoktak megtenni a vállalkozók, meg kell kérdezni a vásárlóikat. Tehát nálunk ugye minden vásárló kap, és ez ugye nem online, tehát ez nem csak online cégnek jó, hanem bármelyik offline-nak is. És megőrülök, amikor egy hotelbe nem kérdezik meg tőlem, hogy mennyire voltam elégedett, és mi az, amit szerintem érdemes lenne változtatni. Hát annyi ötletet tudnék adni nekik, érted, amiből, és hogyha ezt már a 20. vendég mondja ezt, hogy jó lenne, ha nem tudom, mi történne, nagyobb pohárba kapnánk az almalét reggel, és nem ilyen egy decisbe, és nem kirá négyszer elmennem érte, hogy akkor wow, már is könnyű lenne változtatni a vevő élményen. És nálunk az online márkaboltban, ugye, amellett, ugye, hogy kimegy egy kérdőív, és ott van nyilvánvalóan ilyen osztályozás, hogy mennyire elégedett, vannak szabad-szabas részek, és ez a legzseniálisabb dolog. Például van egy ilyen kérdésünk, mit változtatna a cég szolgáltatásán, hogy az jobb legyen. És nagyon szépen leírják oda. Vagy egy ilyen mindent vívő kérdés, mit utál az online kereskedelemben. Baromi jó válaszok vannak benne, és egyébként, hogyha ezt például azt megtudják, hogy az ő iparágukban mit utálnak általában, tehát nem az ő szolgáltatásukban, általában mit utálnak mondjuk a kerékpár vásárláskor, élelmiszer vásárláskor, és így tovább, és ezt kikutatják, és ők erre tudnának egy megoldást adni. Tehát sőt, akár esetleg ennek a megoldásnak például egy márkát is adnak neki. Például, hogyha az a problémája mondjuk egy internetes vevőnek, hogy lassú a megérkezés a termékeknek. És mondjuk ez tényleg általánosan kiderülne, hogy ez egy probléma, akkor érdemes egy olyan webáruházat csinálni, amit most meg is csinálunk, hogy aminek az az üzenete, hogy gyors szállítás. Tehát, hogy tényleg ez a tökgyorsabb.hu. Hogy akár már másnap az otthonában. És már is pont a legnagyobb vevő problémára adtunk választ, és nem is az, hogy van egy webáruházunk, ami gyorsan ki tud szállítani, hanem ez a márkanév is. Tehát az a márkanév, az az üzenete is, minden az, ami pont a vevőnek a legnagyobb problémája. Tehát én azt mondom, hogy így nagyon jól meg lehet tudni azt, hogy min kell változtatni a cégbe, mi az, amit jól csinálunk, mi az, amire egyébként általában még az iparág nem adott jó választ, és nem találta meg azt a szent grált, amivel jobbá tudja tenni a dolgot, de az ügyfél visszajelzésekből, ügyfél kérdésekből, és ez egy pici cég is meg tudja csinálni, akinek van havi 6 kuncsaftja, minden 6-ot fel kell hívni a szolgáltatás végén, hogy érzi, mi volt jó, és őszintén mondja el, hogy mi az, amin változtatna, mert hogy azért kérdezzük, hogy szeretnénk jobbá tenni a cégünket, szeretnénk jobbá tenni a szolgáltatásunkat, és egyébként ez egy nagyon pozitív érzés az ügyfélnek, az, hogy egyáltalán ez a cég azon dolgozik, ráadásul kikéri az ő véleményét ebbe, tehát ebből még erősíti azt is, hogy még visszatérő ügyfél legyen, aki így meg van kérdezve. Tehát mondom, piciknél nyugodtan lehet ez személyesen, akár 50-100 ügyfelet is föl lehet egy hónap alatt összességébe hívni, és olyan visszajelzést lehet kapni tőle, ami aranyat ér. Nyilván az ilyen nagy számnál, mint nálunk, ugye 4-5 ezer ügyfél van már egy hónapban, az automatizálva lehet, de nálunk is egy olyan 10-15% kitölti a kérdőívet, akik megkapják, tehát nagyon jó az arány, és van egy mindent vívő kérdés, ajánlane az online márkaboltot barátjának, ismerősének. És ugye ez mindent visz, mert igen vagy nem, itt nincsen appelláta. És nálunk ez ilyen 97%-ban ajánlaná a barátjának, ismerősének, tehát ő végül is elégedett a mi szolgáltatásunkkal, ő biztos, hogy ezt ő tényleg még hírvivője is lenne az online márkaboltnak.
Nagyon jó tippeket adtál a kérdésemre válaszolva, tehát hogy hogy lehet ugye az értéket átadni a vevőnek. És egy gondolat itt megfogalmazódott bennem, ami úgy kijött a mondandódból, hogy igazából ami még nagyon fontos, hogy az, amit ígérünk, azt adjuk is oda, azt tartsuk be, az az érték, amit ígérünk. Most mindegy az, hogy egy gyors szállítás, vagy egy teljesen más szolgáltatás, azt tartsuk meg, és onnantól kezdve ugye lehet, hogy az elején mondjuk induló vállalkozásként, vagy induló márkaként nehéz ezt átadni, de akkor is mindig lesz mondjuk 10%, aki igényli, és kipróbálja azt az értéket, és ha ezt meg is kapja, akkor ugye onnantól kezdve ez elkezd begyűrűzni, épülni, és fog ajánlani, akkor már a másik is megkapja, és elindul ez a szekér. Nagyon tetszett egy kérdés, amit mondtál, hogy kiküldötök a kérdőívben, hogy mi az, amit utál akár az internetes vásárlásban, biztos, illetve mondtad is, hogy nagyon érdekes válaszok jönnek, és biztos, hogy az én iparágomban is, mondjuk tanácsadóként, már kérdezném a vállalkozókat, hogy mi az, amit utál a tanácsadókban, vagy a tanácsadásokban, biztos, hogy ott is elég komoly válaszok.
De van például egy ilyen kérdésünk, ez megint egy ötlet, hogy mit mondana az online márkaboltról, hogyha, tehát a lényeg az, hogy igen, milyen szavakat fog használni, de azt hiszem van egy, hogy mi a véleménye az online márkaboltról, és képzeld, hogy az a két szó jött ki nálunk, hogy korrekt és megbízható. Ez a két szó, amit a legtöbben használnak szabad-szavas leírásban, és ez azért fontos, mert amikor például levelezünk a vevőinkkel, akkor nyilván ezeket a szavakat érdemes használni. Tehát magyarul ő ezeket a szavakat vágynak is ezekre a szavakra. Tehát itt magyarul azokat a szófordulatokat, szóhasználatokat lehet használni már a vevők felé, a célcsoportunk felé, amiket ők egyébként használnak ránk vetítve, amikor elégedettek velünk. Tehát ez iszonyatos, megint olyan értéket tud hordozni egy ilyen visszajelzés, hogy tudjuk, hogy pontosan milyen mondatsírusba beszéljünk az ügyfeleinkkel.
Érdekes, hogy ez a megbízhatóság, ez nálad végig kíséri a vállalkozói karrieredet.
Igen, egyébként, és amit mondtál, hogy az elején nem biztos, hogy ugyanazt a szolgáltatást nyújtjuk. Itt is a mindig többet adni működik, tehát hogy pont az a lényeg, hogy fejlődik a cég, jobb lesz a szolgáltatás, mindig azon dolgozunk, hogy tudunk többet adni egyébként a vevőknek, de a munkatársaknak is. Tehát, hogy nyilván az egész cégen belül. Tehát ez a mindig többet adni gondolkodás, és ugye pont ez a lényeg az egésznek, hogy azt figyeltem meg, amióta nem is ez csak az adni van fő fókuszba, adni, hogy tudunk még adni, hogy ilyenkor sokkal többen jön vissza. Tehát amikor nem kapni fókusz van, hanem adni fókusz van, akkor valahogy a kapni is sokkal jobban, nagyobb mennyiségben jön. Tehát én nekem is azóta van ilyen jelentős osztalékom, profitom, amióta ez az adni szemlélet van bennem.
Szerintem ezt az értékalapú gondolkodást, meg az adást, ezt nagyon, nagyon jól kiveséztük. Most egy kicsit más irányba elveznék, ez is nagyon érdekes téma, és nagyon érdekel, hogy milyen gondolataid lesznek, ez pedig a hatékonyság. Idéznélek is, volt egy ilyen mondatod egy korábbi beszélgetésben, hogy a hatékonysággal kapcsolatban, hogy a hatékonyság növelésével a legtöbb vállalkozás kifehéríthető. Most nem is feltétlenül itt a fehér vagy fekete működéssel kapcsolatban kérdeznek, hanem ugye ezt a hatékonyságot annyi helyről halljuk, meg dobálóznak vele. Most itt is meghallgatja egy vállalkozó a beszélgetésünket, és akkor hazamegy, hogy tök jó, mondta a Biros Levente is, egy sikeres vállalkozó, hogy a hatékonyságot növelni kell. Mik lehetnek ezek a gyakorlatban? Oké, hogy bele kell mászni az adott cégbe, és ott kell lesz megnézni, de hogy mivel tudnánk itt a hallgatókat segíteni innen, hogy mit kell figyelni a gyakorlatban, hazamegy a vállalkozó, mire figyeljen, hogy tudná egyáltalán növelni a hatékonyságot, hol keresse a hatékonyságnövelést?
Hú, ez egy jó hosszú téma. Figyelj, alapvetőleg ugye azt szoktam mondani, hogy egy vállalkozás vagy csal, vagy hatékony lesz. Tehát, hogy Azért szoktak jellemzően csalni a vállalkozások, mert A-tól B-ig úgy jutnak el, hogy cikcakba megy az egész vállalkozásuk. Tehát, hogy nagyon össze-vissza, és ez nagyon széles körbe össze-vissza, tehát tényleg akár folyamatokba, gondolkodásba, pénzügyi dolgokba, tehát nagyon-nagyon cikcakba megy, és ezáltal ezt a lassú folyamatot csalással tudják igazából, hogy mondjam, hatékonyá tenni, nyereségesé tenni. Tehát mondjuk, hogy tudnak csinálni egy plusz 5% nyereséget a csalásból, tehát a nem fehér működésből, és pont ez az 5%-ot, sőt, ennél magasabb összeget is lehet ellensúlyozni, hogyha hatékony lesz a cég. És ez úgy szoktam mondani, hogy a magyar vállalkozásoknak a hát nagy jellemző része valahogy ilyen 10-20%-os hatékonysággal dolgozik, tehát a 100% az a lehetőség, az a maximum. Nyilván itt még az online márkabolt se tartott. Az online márkabolt valahogy ilyen 70-80% környékén tart, ami a 10-20-hoz képest jelentős magas. Jelentős magas. Tehát, hogy alapvetőleg ezért csalnak, mert hogy ez egy kicsit egyszerűbbnek tűnő dolog, hogy mondjuk nem bejelenteni valakit, vagy nem adni számlát valakinek valamiről. Tehát mindig egy sokkal egyszerűbb dolog, hisz nyilvánvaló, hogy mondom, mindenki valamilyen szinten egy ilyen szakmából jön a vállalkozó. Ugye nagyon kevés vállalkozó van az, hogy közgazdasági egyetemet végzett, és akkor pontosan tudja, hogy A-tól Z-ig papírforma mindenhogy működik egy vállalkozás. Nyilván attól még termékebb egy stratégiája nincsen, de mondjuk ez a tudatossága megvan. Tehát a lényeg az, hogy mindenki ebből a szintből jön, és nyilván így kezdi, hogy a cégpénz és a magánpénz az egybe van, tehát nem is kezdeni külön. Tehát ez nem is érti ezt, amiről most mi beszélünk, hogy most akkor, hogy ez miért nem fehér, hogyha most ő nem ad valakinek számlát. És nyilvánvalóan ez a hatékonyság pedig arról szól, hogy egyszerűen rá kell tenni a fókuszt. Tehát ez úgy fog működni, ez a hatékonyság, hogy valaki azt mondja, és nem egyébként csak úgy képzeld el, hogy az online márkaboltban minden évnek adunk valamiféle tematikát, és volt egy olyan évünk, ami azt mondtuk, hogy ez a hatékonyság növelés éve lesz. Tehát nem a forgalom növekedésével foglalkoztunk, nem a tanulással, hanem azon dolgoztunk, az volt a fókusz abban az évben, hogy hol tudunk hatékonyságot növelni a cégbe. Egyébként ez egy idő után egy ilyen zsigeri kell, hogy legyen egy cégbe ez a gondolkodásmód, hogy mindig, mindenhol kell hatékonyságot növelnünk. De akkor nézzük ezt a példát, hogy azt mondjuk, hogy fókusz a hatékonyságnövelés, és el kell kezdeni minden osztályt megvizsgálni, hogy hol vannak felesleges folyamatok, felesleges költségek, felesleges akár ilyen termékáramlási dolgok. És ez az a legjobb, és itt van egy nagy hiba, amit megint elkövetnek a vállalkozók, hogy mondjuk van egy 10 fős vállalkozás, van egy 11. vezetője, tulajdonosa, és csak a tulajdonos kezd el gondolkodni rajta. Marhaság. Marhaság. És ez a bevonás az, amiről nagyon sokat beszélek, és nálunk úgy képzeljétek el, hogy a cégbe a már a legtöbb ilyen hatékonyságnövelést nem én találom ki, hanem a munkatársak. És ugye itt azért is fontos ebben a dologban, hogy nekik érdekük legyen ez a hatékonyságnövelés. Tehát azért mondtam, hogy ez egy nagyon széles téma, mert nálunk például ugye az igazgatók, meg az én főigazgatóm is, Csilla, ő mind eredmény érdekelt. Tehát nem is csak árés, tehát a főigazgatók, ők eredmény érdekeltek. Tehát magyarul mindig van 2-3 olyan munkatárs egy cégbe, akik eredmény érdekeltek. Tehát magyarul a logisztikai vezető kollégám kitalálta, hogy havi 1 millió forintos számlánk van, szemétszállítási számlánk van a raktárban, és hogy ez rohadt drága, hogy lehetne ezen olcsósítani. És kitalálta, úgy elkezdett kutatni, nyilván megkérdezett egy csomó embert, hogy vennénk ilyen hulladékprést, és a hulladékpréssel külön préselnénk a hungarocelt, a nájlont és a papírt, és végül is olyan megoldást talált, hogy a papírért így tömbösítve pénzt adnak, aztán a nájlont azt talán nullán elviszik, és talán most már a hungarocelt is talált egy olyan forrás, ahol nullán elviszik, tehát összességében még majdnem, hogy pénzt is hoz az egész történet, nyilván a hulladékprés az pénzbe kerül, de jelentősen ilyen 90%-a lecsökkentette ezt a költségünket ezzel a hulladékpréssel. Vagy ugyanez a kollégám kitalálta, hogy Peugeot teherrajt autóink voltak eddig, és rengeteget jártak szervizbe, folyamatosan 2-3 autó szervizbe volt, bérelni kellett helyette, az egész ilyen tiszta macera volt, és azt mondta, hogy kitalálta, hogy akkor nézzük meg egy másik márkát, és Mercedes, DAF-ot meg az Iveco-t megversenyeztetve, végülis Mercedes teherautóink lettek a cégbe, amit egyébként már nem 2 évente kell lecserélünk, hanem 4 évente, sokkal kisebb ezáltal a egyébként ugyanúgy garanciás, hogy 4 évig az autó, alig jár szervizbe az autó, tehát, és ja, is kevesebbet is fogyaszt, és igazából a drágább autóból egy olcsóbb költség jött ki belőle, tehát megint tudtuk hatékonyságot növelni. Vagy ugyanez a kollégám dolgozik az osztályán, van egy másik kollégája, hogy a fuvar terveket, ugye van egy mérése, a régen egy autóra átlagosan 24,5 cím fért föl. 24,5 címmel jártak ezek az autók átlagosan, éves szinten, országos szinten. És ezt most levitte már 21,5 félre évek alatt. És ugye ez autónként átlagosan ugye 3 cím, amivel, bocsánat, fordítva, tehát 21,5 volt és 23,5, tehát több cím ráfér egy autóra, és ezáltal gazdaságosabban tudnak működni. És ebben megint ugye az a lényeg, hogy vannak mérések, van egy érdekeltség, tehát most van egyszer egy mérés. Mérjük azt, hogy éves szinten ugye hány cím fér föl. Mérjük azt, mennyi az eredménye ennek, mennyit spórol ez a kollégám ebben. És ezáltal a végén nyilván vissza is adunk a kollégánknak azzal, hogy ő spórolt ebben. Tehát ez a együtt sírunk, együtt nevetünk. És ez a hatékonyság növelésnek szerintem a legerősebb mondani valója, hogy úgy kell kialakítani a cégbe a rendszert, hogy mindenkinek jó, hogyha jobb lesz a cégnek a működése, hatékonyabb lesz, olcsóbb lesz. Vagy pedig van egy kollégám, aki az árazással foglalkozik. Ugye az árazással nem én foglalkozok, és már régóta, hanem van egy felelős kollégám, aki avval foglalkozik, hogy milyen áron adjuk. De most azzal megint lehet hatékonyságot növelni, hogy figyel arra, hogy van olyan termék, amíg senkinél nincsen, csak nálunk. Ott nem kell mondjuk a 18%-os kötelező árésre árazni, hanem lehet 22-23-ra is tenni. Őnek érdeke, mert ár is érdekelt a kollega, hogy amennyire lehet, minél drágában tegye föl. És nyilvánvalóan, ahogy elkezdenek a versenytársak bejönni a mellénk, mondjuk a piacon, akkor persze már lehet lejjebb vinni az árat, de egy csomó ideig már drágább áron árultunk. Vagy amikor mondjuk áremelés van egy beszállítónál, fölveszünk egy folyószámlahitelt 0,5%-os kölcsönnel, fölveszünk egy hitelt 0,5%-os kamattal, és bevásárlunk mondjuk egy 10%-os áremelés előtt egy termékcsoportból, és utána hónapokig vagy azért tudunk nagyon jól eladni, mert nekünk még van a kedvező árból, vagy elkezdjük szépen emelgetni, elkezdjük emelgetni az árakon, és ezáltal több ár is tudunk termelni rajta, és az a 0,5%-os éves kamat meg bőségesen kijön ebből a plusz árésből, amit tudunk termelni. Tehát én most 100 ilyet tudnék mondani, amit az online márkában megcsináltunk. A gondolkodásmód a lényeg az, hogy kevés az, hogyha a vállalkozó akar mindent megoldani. Kellenek azok a munkatársak, akiket érdekelté tud tenni, egyébként erkölcsileg is, mert nyilván meg kell dicsérni, hogy úgy de ügyes voltál, meg anyagilag is érdekelt legyen abba, hogy ő tudjon magasabb árést termelni ugyanazon a termék eladáson, tudjon a költségeken faragni, a üzemanyagon, a szervizköltségen, a szemétszállítási díjon, vagy a raktáros kollégám, aki például abba érdekelt, hogy ne legyen elszállva a létszám a raktárba, hanem valamiféle olyan szinten tudja megtartani a munkatárs létszámot, ami gazdaságos. Tehát ő például, ezt úgy szoktam hívni, hogy cég a cégben rendszer egyébként, tehát nálunk, hogy minden munkatárs, mint egy kis saját cége volna, és a saját cégében ugye mindenki pedig próbálná ugye józan paraszt észre hatékonyabbá tenni a kis cégének a működését, magyarul minél kevesebb költséggel nagyobb eredményt létrehozni. És hogyha ez a cég a cégben megműködik, akkor minden vezető vagy minden szinten lévő munkatárs azon dolgozik, hogy a saját kis részlege az minél ügyesebb legyen. Mondom, mint egy saját cége volna. Tehát így is szoktuk hívni, hogy ez a cég a cégben rendszer. Nem tudom, érthető így nagyjából ez a gondolkodás, ez a hatékonyságnövelés? Egyébként van nekem konkrétan a szemletváltóban egy hatékonyságnövelő előadásom, azt az egyik szemletváltó hétvégén tartotta meg, ott legalább ilyen 80-100 ilyen tippet adok arra, hogy hatékonyságot hogy lehet növelni. Hadd mondjak egy utolsót, egy pénzügyes példát, hogy megint egy kicsit máshogy gondolkodva, ugye a vállalkozók mi szoktunk ugye utalni a beszállítóknak, vagy ugye ha alvállalkozóknak, vagy bárhova, de mondjuk ahol mondjuk beszállítók vannak, ott ugye jelentős anyagköltséget szoktunk ugye utalni a beszállítóinknak, és ugye manapság egy beszállítói utalás kerül egyszer, hogy bevisszük a bankba a pénzt, hogyha készpénzbe keletkezik a pénzünk, akkor el kell utalni, azon van egy utalási díj, illetve van egy tranzakciós adó. Tehát 3 díjat kell fizetnünk azzal, hogy a készpénzt eljutatjuk a beszállítónak. Na, ehelyett viszont mit lehet csinálni? Ezt a készpénzt nem a mi saját bankszámlánkra tesszük, és elutaljuk a beszállítóknak, hanem közvetlenül a beszállítóknak betesszük a számlájára, tehát pont ugyanaz az történik, se befizetési pénzt nem kell fizetnünk, se utalási díjat, se tranzakciós adót nem kell fizetni. Ezen egyébként nagyjából egy éve most már ilyen 10-15 millió forintot spórolunk, tehát ez is megint ugye plusz. Ugye ez a 3,5%, ugye amit mondtam, a 0,5% versenytárshoz képest, ilyenekből is adódik, hogy mi ilyeneket is alkalmazunk. Tehát ott ez a csomó készpénz, mi a francok a saját számlánkra, egyébként ugyanúgy, hogy az UniCredit bankban van a mi számlánk, meg a Whirlpool számlája. Ahelyett, hogy a mi számlánkra fizetnénk be, betesszük a Whirlpool-ra. Ez elején egy picit plüszköltek, mert nekik nyilván van egy készpénz befizetési díjuk, de igazából, mivel jó a kapcsolat, ezt így nem foglalkoztak vele, de a tranzakciós adó meg az utalási díj teljesen kimarad. Érthető ez a gondolkodás, hogy ilyen kreatívan kell gondolkodni, ezt én találtam ki konkrétan, de hogy van egy csomó dolog, amit viszont mondom, a munkatársaim találtak ki, és ők is felügyelik ezt, hogy ez minél jobb legyen.
Számomra abszolút érthető, és tényleg nagyon jó tippeket meg példákat hoztál be, és igazából akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez a vállalkozás minden területén ott van, ez a hatékonyság és ez a hatékonyságjavítás, mindenhol lehet keresni egy kicsit.
Zsigeri szinten kell, hogy beépüljön az egész vállalkozásba. Ebben volt egyébként 3 évvel ezelőtt egy ilyen kis, hát mondhatjuk, hogy vitánk az igazgatónőmmel, mert hogy mondtam neki, hát jövőre is akkor javítani kell ez a nyereséges szék százalékon, hogy ez a hatékonyságnövelés. Hát mondta, hogy egy idő után már nem lehet, és akkor mondom, figyelj, mondom, szerintem meg igen, mondjuk menjünk el egy emberhez, aki nagyon hiteles nekünk, és így mentünk el Markovics Bélához, a MAPEI-nek az igazgatójához, hogy megkérdezzük, hogy mi a véleménye erről, és ő is mondta, hogy végtelenség lehet, mindig lehet. Tehát nincs megállás a hatékonyságnövelésbe, és ezért is mondom, hogy zsigeri szinten bele kell, hogy épüljön a cégbe, hogy azon kell dolgozni, nem. Tehát lehet azon is többet keresni, hogy növeljük az árbevételt, lehet azon is, hogy mit tudom, hogy csak spórolunk, de a hatékonyság növelés az egy plusz hozzáadott, tehát nem csak tömegben nő a nyereség, hanem százalékosan is. És ez egy fontos egyébként, mert az egy sokkal biztonságosabb, hogyha van egy erős százalékunk, mert egy rosszabb időszakban, esetleg ahol többet kell marketingre költenünk, van mihez nyúlnunk. Most annak a 0,5%-os nyereségű vállalkozásnak, annak nem sok tartaléka van, mert hogyha jön egy rosszabb időszak, és egy nagyon marketinget kell csinálni, hogy egyáltalán valamit élve tudjon maradni, nincs mihez nyúlnia, mert nincs nyeresége szinte.
Így van, ez is egyfajta szemléletváltás, szerintem mondhatjuk így, hogy hatékonyság szemmel figyeld a dolgokat, és a végén ez a sok apró dolog, amit te is említettél, ez mind beépül oda, hogy ott van az a 3,5%-os bevétel arányos nyereség, tehát ez az eredményt fogja növelni, az, hogy amit mondtál, megspóroltunk itt 10 milliót, az a végén ez egy tiszta pénz, ami ott marad a cégben, és abból bármit csinálhatsz, bármire fordíthatod. Még egy nagyon fontos téma van, amiről szeretnék veled beszélni, és nagyon érdekel, hogy ez hogy néz ki nálatok. Korábbi beszélgetésben, meg talán a könyvedben is olvastam, hogy van egyfajta céges műszerfal nálatok, tehát működik ez a controlling szemlélet is. Pénzügyi tervezés, költségek tervezése, műszerfal, mire figyeltek ezzel kapcsolatban, kérlek, hogy oszd meg pár gondolatot, és hogy szerinted egy ilyen műszerfal mekkora cégmérettől reális, meg hogy mit kell figyelnie a legtöbb vállalkozónak szerinted, mindegy az, hogy most kereskedelem, szolgáltatás, gyártás.
Hadd mondjak el egy sztorit, ugye tegnap mondom, voltam egy előadáson, és ott 3-an voltunk, volt egy pályázatíró hölgy és egy könyvelő céget vezető hölgy, komoly könyvelő cége van, és pont hasonló témakör volt ez a pénzügy, kimutatások, tervezés, és kérdeztem a hölgyet, hogy ugye a vállalkozásoknak a nagy többsége, ahogy mondtam ugye az elején, ugye szakértőből indul, hogy nem fehéren működik, mert nem tud fehéren működni, hisz van a fejében egy magánműködés, ahogy ez működött ő a magánéletben, és nem tud egyik pillanatról, tehát tényleg nem közgazdászként jönnek a vállalkozók, hanem egyszerű asztalosként, könyvelőként, programozóként kerülnek be a vállalkozásba, vagy én mint kereskedő, vagy értékesítő, és nem vagyunk ebbe teljesen képbe. És ilyenkor ugye igenis van számla nélkül bevétel, van számla nélkül kiadás, és ő a főkönyvbe ezt nem tudja kimutatni. És hogy ezt ő mit szokott javasolni ilyenkor a vállalkozásoknak, hogy ez hogy tud segíteni, mert hogy a könyvelők azok mindig azt mondják, hogy hát ugye nézzék, hogy a könyvelés, a főkönyvet, meg a mérleget, meg mit tudom én, de hogy az egy fals szám, az nem igazi szám az ilyen vállalkozásoknak. És én ezért szoktam javasolni, hogy ugye a könyvelést, azon gondolkodjunk úgy el, mint egy utánkövetés. Ott az arra jó, hogy a NAV felé megfeleljünk. Nyilván ez KKV-ről beszélünk, de jó, tehát nem az online márka volt nyilván sokkal másabb, mert nekünk a maga könyvelésünk és a saját műszerfalú, az más gondolkodás alapján van egyébként összerakva, de egyébként nyilván ugyanazt tartalmazza, tehát hogy a vége az ugyanaz, csak mondom más gondolkodással van megcsinálva, de azért a mikro és kis vállalkozások azért még nagyon sokszor rendelkeznek, akár mondom ilyen nem teljesen fehér attitűddel. És igazából megmondom őszintén, kikerült a kérdést a könyvelő hölgy, mert nem tudott rá választ adni. Próbálta arra mondani, hogy neki csak nagyon fehér cégeik vannak, de most arra azért befizetnék. De hogy a lényeg az, hogy kell egy saját műszerfal, egy saját kimutatás arról, hogy hogy áll a cég, és oda mindent be kell írni, az utolsó szögtől kezdve papírzsebkendőig mindent be kell írni, mindent nettóba kell vezetni, ami egy nagyon fontos dolog, nyilván, hogyha ha egy katás vállalkozás van, az egy más dolog, de hogy ahol áfa visszaigénylési cég van, áfa körös cég van, ott mindent nettóba kell vezetni. Ez a gondolkodás megint, hogy az áfa nem a miénk, az a semmi közünk hozzá, az áfa az jön, megy, tehát az sose kell foglalkoznunk vele, hogy nagyon lényeges, hogy egy ilyen műszerfalt vezessünk, és egy induló cégnél ez egy full egyszerű dolog, hisz meg kell nézni, mennyi volt a bevétel, meg kell nézni azon a bevételen mennyi, hogyha ha kereskedelmi cég, akkor azon a bevételen mennyi volt az árrés. Tehát ha eladott valamit 100 ér, amit vett, és 120 ér adott el, akkor az 20 forint árrés, és a 20 forint árrésből mennyi a költség az, ami lejött, és ez most legyen akkor havi szinten mondjuk 1 millió, és legyen akkor mondjuk az árubeszerzés abból 800 000 forint, tehát megmaradt 200 000 forint, ami árrésnek hívunk, és az árrésből pedig elmennek a munkatársak esetleg fizetése, nyilván járuléka, nyilván a rezsiköltség, bérleti díjak, nem tudom, üzemanyag, tehát minden lejön, és ami marad ezen kívül, az a nyereség. És mondom, ennyire egyszerű az egész történet, egy biblia van az egésznek, hogy ezt baromira pontosan kell vezetni, tehát mindent fölírni, tehát hogyha elviszünk egy leendő üzleti partnerünket, nem tudom, egy kocsmába, három üveg sörre, akkor azt is be kell írni. Mert az is azért történt, hogy azt a három üveg sört megvettük, hogy ott legyen egy jó, mit tudom, partneri megállapodása avval a vevővel, vagy ügyféllel, vagy nem tudom, most add fő, hogy miről van szó. Tehát a lényeg az, hogy mindent be kell írni, és ugyanígy a bevételi oldalt is, tehát ha kapunk egy jattot, azt is írjuk be. Azt is írjuk be. Sőt, a saját fizetésüket meg ugyanúgy írjuk be kivétként. Tehát, hogy akkor működik, ha mindent beírunk, vagy bevételi, vagy kiadási oldalra. Punktum. Tehát egy kezdővállalkozásnál tényleg ennyire egyszerű a dolog. Nyilván egy online márka volt, már sokkal összetettebb a dolog, meg egy nagyobb cégnél, ahol már mondjuk beruházások is vannak. Erre is van egy külön tréningem a szemletváltóba, egy műszerfal tréning, ez egy ilyen egy másfél órás tréning, ami ugye föl van véve videóra, de maga az alapgondolkodás, hogyha nem vezet valaki egy műszerfalat, akkor olyan, mint a 220-al menne az autópályán bekötött szemmel, és az nagyon veszélyes. És miért veszélyes? Mert hajlamos a vállalkozó azt nézni, hogy mennyi van a zsebébe, és az nem igaz. Az nem igaz, mert ami a zsebébe van, az lehet ügyfélelőleg, lehet beszállítói hosszú fizetési határidő miatt nála van a pénz, lehet áfa, amit majd csak egy hónap múlva, vagy negyed év végén, vagy akár év végén kell csak befizetni, megint nem az övé, semmi köze hozzá. Tehát így lehet veszteségbe lemenni, sőt azt hinni, hogy jól megy a cég, hú, de jól megy a cég, mert rengeteg pénz van a számlán. De közben az ügyfélelőlegből van, szállítói követelésből, meg mondjuk akár áfából jött össze, és az a jó a papírformában, a műszerfalban, hogy az pontosan leírja, ez is nettóba vezetjük, tehát az áfa már nem érdekes, a vevő előleg nincs benne, mert csak teljesített végszámlákat írunk be a műszerfalba, előleg az nem, az kölcsön, azt nem írjuk be, az mintha ott se volna. Tehát még egyszer, tehát nagyon fontos, hogy mindig befelé is, meg kifelé is, csak azokat a számlákat írjuk be, ami már egy végszámla, tehát előleg számlát nem írunk be. És innentől kezdve pontosan lehet látni, hogy valóban mennyi termelte nyereséget a cég, és mennyi nyereséget termelt a cég. És ha ott valóban termelt nyereséget a cég, mondjuk akár hónap végén, év végén, akkor azt akár fizetés, vagy extra fizetésként ki lehet venni, ugye évközben, év végén pedig a cégből nyilvánvaló osztalékként lehet kivenni a megmaradt valós nyereséget. És mondom, ennél lehet egyébként sokkal kevesebb is, ami látszik mondjuk a cégbe, de lehet sokkal több is, ami mondjuk ha csak a pénzt nézzük, csak a cashflow-t nézzük. Tehát nem összekeverendő egy cashflow táblázattal a műszerfal. A műszerfal az a valós megtermelt nyereséget mutatja, a cashflow az meg magát a pénzáramlást, meg maga az, hogy meg ugye lehet folyószámlahitel is, nekünk is van folyószámlahitelünk, attól is lehet pénz a számlán, hogy van egy folyószámlahitelünk, de az nem megtermelt nyereség. az csak egy kölcsön. És mondom, ez az alap gondolkodás, amit át kell vegyen, szemletet kell, hogy váltson minden vállalkozó, hogy kell, hogy legalább elkezdjek kockáspapíron, utána Excelbe, aztán vannak persze a bármilyen klassz szoftver, nekünk egyébként most is Excelünk van, de egy nagyon jól magától számoló üzletáganként, webáruházanként az Excel, a költségek már osztályonként van, ugye minden osztálynak van egy saját felelőse, a saját felelős ugye az a cég a cégben, tehát ugye ő nézi a saját kis osztályának a költségszintjét az árbevételhez képest, és ugye az alapján van ő megdicsérve, megbecsülve, plusz jutalmazva, hogy a saját osztályán mondjuk az előző évhez képest tudott-e javítani a költség százalékán az árbevételhez képest. És ez nagyon szépen így ki lehet fejleszteni, de magát a gondolkodást kell először, hogy elsajátítsa valaki, hogyha nem vezet táblázatot, úgy jár, mint az a cég, ahol én dolgoztam 30 éve, és 90 napos fizetési határidővel kapta a beszállítóktól az árut, ezáltal mindig rengeteg pénz volt a számlán, és nem vette észre, hogy éveken keresztül veszteséget termelt, mert nem vezetett semmilyen számot. Nyilván könyvelése volt, valamilyen könyvelés, de ott is azért voltak olyan susmus dolgok még annál a cégnél, ami igazából ezt a könyvelésnek a számait igazából nem voltak hitelesek. Nem volt jó, bár azok sem voltak aztán, hogy jó számok, de mindig volt a számlán, mindig meg volt nyugodva a tulajdonos. Addig, amíg jött egy krak, és már is mondjuk visszavették a fizetési határidőt is rövidebbre, nyilván az áruforgás is lelassult, közben ott volt egy nagy készlet, és már is ott jöttek a fizetési nehézségek, és hát nyilván itt a csődbe ment a cég, mert olyan nagy veszteséget termelt már magának, amit nem tudott visszatermelni, tehát nem volt annyira ügyes, mint én, hogy a mínusz 40 milliót ugye visszatudtam azért évek alatt termelni, ő nem tudta ezt megoldani, és végül is csődbe ment a cég, és mondom, ez mind csak abból adódóan, hogy nem látta azt, hogy veszteséget termel, vagy elég az, hogy nem termel nyereséget, de az is jó látni, hogyha csak kevés nyereséget termel. Ugye egy műszerfalban nagyon jól lehet látni például, hogyha valakinek mondjuk van kiskertboltjai, ha mind a három üzletet külön vezeti, akkor lehet látni benne, hogy az egyik üzlet az nyereséges, nagyon nyereséges, a másik az egy kicsit nyereséges, a harmadik meg full veszteséges évek óta. És igazából abban is lehet hatékonyságot növelni, hogy a veszteségeset bezárjuk. És már is sokkal nagyobb lett az eredményessége a cégnek, hisz a nagyon nyereséges meg a kicsit nyereséges cég már nem finanszírozza a veszteséges boltot. Tehát, hogy ilyenekben is lehet gondolkodni, de ez mind csak abból lehet, hogyha valamiféle műszerfalat vezet a vállalkozó.
Zenefüleimnek, amit most elmondtál, igazából csak itt zárójában, hogy én ezzel foglalkozom igazából, hogy a controllinggal, és abszolút ezzel dolgozom, úgyhogy nagyon jó volt hallani, amit mondtál, hogy hogy gondolkozol, és hogy szerinted hogy kellene csinálják a vállalkozók. Úgy gondolom, hogy egy ilyen műszerfal igazából ahhoz járul hozzá, hogy vállalkozóként te tisztán láss az úton, ahogy mondtad, az pedig, ha tisztán látsz, az pedig oda vezet, hogy olyan döntéseket tudsz hozni, hogy a végén növekedjen a nyereség, levágd azokat a piócákat, azokat a részeket, amik ugye felfalják a nyereséget, és erősítsd azt, ami pedig termeli a nyereséget. Akartam is kérdezni, de meg is válaszoltad a kérdésemet, és így el is tudom képzelni, ahogy meséltél róla, hogy akkor ti nézitek gyakorlatilag üzletáganként a bevételeket, költségeket és a megtermelt árést. Nevezzük ugye üzletágnak a különböző webshopokat, ahogy mondtad, ugye van, ahol a szállítás, rá építitek valahol az olcsóságra, meg van az online márkaboltok, a nagy webshop, és akkor, ahogy mondtad, mellette figyelitek a különböző területeknek a költségeit, tehát mindent tisztán látok, és a végén ezeknek az összessége adja majd az eredményt, amiből aztán tudsz...
Ugye ezekből tudunk döntéseket hozni, ugye ezekből a számokból, ezekből az eredményekből, és egy nagyon fontos dolog, amit megint vállalkozóknak üzenek, hogyha végre van egy év, ahol vezették pontosan a számokat, az alapján már tudnak tervezni a jövő évre. És ez egy nagyon fontos dolog, hisz egyébként a legjobb költség a tervezhető költség, és igazából, hogyha tudnak egy tervet készíteni, hogy mit akarnak abba a következő évben, és nyilván egy növekedést kell betervezni, akkor az nagyon szépen látszik, hogy mennyi pénz jut beruházásra, mennyi pénz jut mondjuk ennek az osztálynak, hány embert lehet alkalmazni azon az osztályon, tehát lehet tervezni, és egészen máshogy van az, amikor mondjuk ugye például nagyon fölfut a forgalom, és akkor kezdünk el vakarózni, hogy kéne ember, meg kéne teherautó hozzá. Egészen más, mint hogyha tervezzük azt, hogy most mondjuk 5 milliárd helyett 6 milliárdot tervezünk, akkor azt tudjuk, hogy akkor az egyel több teherautó kell két plusz ember, kell mondjuk, nem tudom, még egy marketinges, vagy még értékesítő, és már is hozzátervezünk az egészet, pontosan tudjuk, hogy mikor kell fölvennünk, mikor kell a következő autónak jönnie, ne jöjjön túl korán, ne jöjjön túl későn, ez megint egy hatékonyságnövelés, hisz jön a forgalom, és ott és nincsen meg az autó. Akkor mit csinálunk? Nem tudjuk kiszállítani, ezáltal nem nő a hatékonyságunk. De lehet fordítva is, túl hamar megjön a teherautó, még úgy, hogy megveszünk most, mert hát nem tudjuk, mikor lesz majd jobb, és ott áll az autó, és ki kell fizetnünk közben a leasingdíját, az megint nem hatékony. Tehát egy meglévő adat alapján, ami egyébként mutathatja akár a szezonalitást egy iparágba, hogy milyen a szezonja, lehet látni, hogy mikorra milyen forgalmat tervezünk, oda hány ember kell, milyen eszközök kellenek, esetleg mikor kell idény munkás beugró kollega, esetleg mikor kell mondjuk ugye, ha van egy visszaeső időszak, akkor meg lehet ott vizsgálni azt, hogy van-e olyan munkatárs a cégbe, aki nagyon alul teljesít, akkor ott kell elküldeni őket. Tehát, hogy nagyon sokat mutat egy ilyen műszerfal, és mondom azt, hogy tervezhetővé teszi a következő évet, és nagyjából tudsz tervezni abban, és egyébként ez nagyon működik, tehát előző évben 4 milliárdra terveztük, 4 milliárd lett. Idénre 5 milliárdra terveztük, 5 milliárd lett. És van egy ilyen szám is, és ez utána havonta le is bontjuk persze, tehát a havi bontásba is, a kollégák is azon dolgoznak, hogy azokat a terveket elérjük. És egyébként nyilvánvalóan az ő jutalmazásuk is ezeknek a havi terveknek az eléréséhez van igazítva. Tehát magyarul, ha nincs előző évről műszerfalunk, és ezáltal nem tudjuk megtervezni a következő évet, és havi bontásba oda tenni a munkatársak elé, és egy érdekeltséget ezáltal oda tenni, hogy figyelj, ha ez a havi terv megvan, nem csak forgalomban, árésben, nyereségességben is, akkor tudod megkapni mondjuk a szolgálati autót, amit használsz magáncélra is. Tehát, hogy minden innen indul ebből a műszerfalból, mert még egyszer, semmilyen statisztikát, semmilyen mérést nem lehet igazából komolyat csinálni, ha nincs meg ez a műszerfal.
Képzeld el, Forrai Niki mondta azt nekem, amikor vele volt a beszélgetés, kérdeztem, hogy mióta nyereséges, meg mióta tud osztalékot kivenni a cégből, és mondta, hogy 4-5 éve gyakorlatilag attól a ponttól, amikor elkezdett pénzügyi tervezéssel foglalkozni. És hát te is épp erről beszéltél, a tervezés eszméletlenül fontos, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy aztán az a nyereség megmaradjon, az a nyereség növekedjen, és erről beszélgettünk gyakorlatilag itt az elmúlt másfél órában. Még egy kérdésem van itt a beszélgetés végére, ez már egy inkább emberi, személyesebb kérdés. A könyvedben írtad, hogy volt idő, amikor térdepelve sikáltad a szőnyeget, ugye még a pályafutásod elején, abban a vállalkozásban, aztán ugye volt idő, mikor mínusz 40 millió volt az egyenleged, és biztos, hogy nagyon rosszul érezted magad. És a kérdésem az, hogy volt egy olyan pont, egy olyan élmény, amikor azt érezted, hogy működik a dolog, már nem kell aggódnod a pénzen, és akár meg tudsz magadnak engedni személyesen is nagyobb dolgokat, tehát tudsz osztalékot kivenni. Volt-e ilyen élményed is, ugye azok mellett, amik voltak ezek a régi nehéz helyzetek?
Igen, több is volt ilyen élmény. Az, hogy anyagilag rendben vagyok, ezt nagyon sokáig nem éreztem. Most már tudom, mi ez, amikor azt mondom. Én ugye azt mondom, hogy ahol én tartok, az egy nagyfokú szabadság, és a nagyfokú szabadság akár az területileg is, tehát hogy helyileg éppen hol élek, tehát hogy tök szabad vagyok, akárhol élhetnék. Az, hogy mennyi szabad időm van, tehát az is egy nagyon fontos, hogy milyen szabadságom van avval, hogy milyen emberek vannak körülöttem, hogy mi a gondolkodásom, és nyilván pénzügyileg is egy nagy szabadság. Tehát ez is a pénzügyi szabadság is egy fontos dolog, és most tudom tényleg kimondani, hogy full szabad vagyok, tehát hogy teljesen szabadnak érzem magamat, és nyilván ennek voltak fokozatai, de azt mondom neked, hogy 2014-ig nagyon lapos, illetve volt egy mély gödör, és utána is egy picit lapos volt ez a dolog. Ugye soha nem éreztem biztonságban magamat anyagilag, és a 2009-ben a mínusz 40 milliónál ott meg ugye ott teljesen kiesett a lábam alatt a talaj, tehát tényleg az életében küzdöttem abba az időszakba, és ebből a 2009-ből 2014-be tudtam szembenézni avval, hogy Levente, ezt megúsztad. Tehát, hogy ezt megúsztad. Tehát ott volt az, amikor visszajöttem megint a nullára, és ott volt az, amikor azt éreztem, hogy na, innentől kezdve már fölfelé ment. Tehát ott volt, amikor azt éreztem, hogy igen, már kimutatható nyereség, egy biztonság érzetem volt. És ugye nyilván, amikor az első osztalékot ki tudtam venni, hát talán az 10 millió forint lehetett, talán én mondom, hogy 5 évvel ezelőtt lehetett így egy ilyen 10 millió forintos osztalékot kivenni, úristen, egy cégből, hát fú, tehát hogy fizetés meg autón volt, és akkor úristen, és akkor van egy ilyen plusz pénzem. Nem volt sok, mert minden, de nyilván nagyon jól esett. És ez a pénzügyi biztonság, ez így egyre erősödött így igazából azóta is, hogy látom azt, hogy meg tudtam venni ingatlanokat, olyan dolgokat tudtam vásárolni, amit elképzelhetetlen volt soha. Még vágyni sem mertem rá, tehát nem az, hogy vágytam rá is, hanem vágyni sem mertem rá. Tehát, hogy olyan dolgokat tudtam megvásárolni, tényleg egy palotám van, ahol lakok, tényleg minden megvan hozzá, mellette még bérbe adott ingatlanok. Tehát, hogy most már érzem azt, hogy biztonság vagyok, hogy több irányból is tud jönni bevétel. És tényleg az, hogy itt már nem kell pénzfókuszú legyen az én gondolkodásom, hanem teljesen szabadságfókuszú. Tehát az, hogy tudok minél szabadabb lenni, és én ugye manapság ugye önismerettel foglalkozok, sokkal jobban avval foglalkozok, hogy magam hogy legyek még jobb ember. Egyébként maga az embereknek a megismerése is érdekel, tehát nagyon, hogy máshogy, hogy legyek például toleránsabb, hogy legyek elfogadóbb, hogy ne akadjak ki dolgokon. Úgyhogy nagyon ezen ebbe az irányba gondolkodok. A pénz most már egy ilyen magától jövő történet ugye, az életemben. Egyébként most az idei év az utolsó olyan osztalékom, ahol még vannak abból még kötelezettségeim. Például ilyen kötelezettség, hogy ez a ház, amiben most vagyok, itt még 30 millió forinttal tartozok a cégemnek, azt még visszaadom az osztalékomból a cégemnek, illetve ugye három gyerkőcöm van, és kettőjüket már sikerült elindítanom az életbe. Otthonhoz jutásukhoz elég erősen hozzájárultam, és még van egy kislányom, akinek még idén egy kisebb lakást vásárolok, amivel pont a forra jönnék kitől, tehát ezzel segítve az ő elindulását, de innentől kezdve igazából már nincsen semmilyen olyan kötelezettségem, se a családom felé, se a bank felé, senki felé, amit nekem még ki kell termelnem, úgyhogy már az idei osztalékomból is egy szép jelentős összeg marad arra, hogy feléljem. És ugye nagyjából ez is a tervem, mert hogy én nem gondolnám, én nem abba gondolkodok, hogy nem tudom, mekkora vagyont hagyjak még a gyerekeimre, hisz nem akarnám őket terhelni ezzel, hogy nagy vagyont hagyok rájuk, is egy elég jelentős, mert most egy ilyen 3 milliárd körüli vagyonom van, hogy nem akarok egy ekkora, ennél nagyobbat se rájuk hagyni, sőt, ezt majd nyilván ennek a eredményét is majd csak később fogják élvezni, hanem inkább hagyom azt, hogy ők is megéljék azt a sikerélményt, amit én most átélek avval, hogy tudtam ebből a mínusz 40 millióból fordítani egy ilyen változássá, egy ilyen életté, amit manapság élek, és ezt ugye egy nagyon sikeres életnek tartom. Egyébként ez a mínusz 40 millió nagyon kellett ahhoz, hogy most ott tartsak, ahol tartok. Ez egy nagyon komoly pofánvágás volt, és sose tartanék ott egyébként, ha az nem lett volna. De a lényeg az, hogy én abban gondolkodok a pénzbe, ami tényleg most már ilyen pluszba jön, hogy tök jó lesz, hogy azt elutazgatni, nyilván segíteni másoknak, akinek éppen szükség van rá, de hogy magamra is fordítani, az én jólétemre, hiszen én azért lettem vállalkozó, és szerintem mindenki így gondolkodott, hogy tényleg szabad legyen, és a szabadságban, ahogy mondtam, pénzügyileg, gondolatilag, kapcsolatban, helyrajzilag, mindenbe szabad legyek, és igazából ez a mostani állapot, ez igazából tökéletesen, hogy mondjam, kiszolgálja ezt a vágyamat.
Nagyszerű, köszönöm szépen, hogy ilyen őszintén válaszoltál erre a kérdésre is, és nem csak üzleti dolgokról tudtunk ugye beszélni, hanem ez egy nagyon fontos és akár mondhatom, hogy érzékeny téma szerintem. Úgy gondolom, hogy a végéhez érkeztünk, van még bármi, amit szeretnél itt a hallgatóknak üzenni, megosztani velük, útravalóul?
A könyvemnek van egy utolsó mondata, amit nagyon szívesen átadok, és ez pedig úgy hangzik, hogy tanulj, fejlődj, változz, de ne akar senkinek sem megfelelni. Egyszerűen csak éld a saját életed. Úgyhogy én ebben szeretnék elbúcsúzni, mindenki tanuljon, fejlődjön, és valóban változzon. Nekem ez nagyon sokat hozott az életembe, hogy tudtam változni, és viszont nagyon fontos, hogy ne akarjon senkinek megfelelni, ne pont le akarjon engem másolni, vagy bárki más lemásolni, hanem ezeket a gondolatokat fordítsa a saját életére, személyiségére, saját cégére le, és egy saját életet alakítson ki belőle, és nyilván mindenkitől szedje össze a legjobbakat, és ebből lesz az ő saját élete, és ő így élje a saját szabad életét.
Nagyszerű útravaló, én is jó szívvel ajánlom a hallgatóknak a könyvedet, illetve be fogom linkelni majd a beszélgetés alá a könyvedet is, a szemléletváltó weboldalt, illetve korábbi beszélgetéseket is, hogyha valaki kíváncsi a sztoridra bővebben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és a hallgatóknak is köszönöm, hogy itt voltak ma velünk. Úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas, nagyon értékes beszélgetés volt a mai is, és hát csak ezzel tudom én is útraindítani a hallgatókat, hogy kövessenek téged, olvassák el a könyvedet, és ültessék gyakorlatba azt, amiről ma beszélgettünk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
Sziasztok!
Ez volt a Nyereséges Vállalkozás Podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövess be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon.